tessék szívesen arisztokratikusnak lenni. Nem igaz az, hogy kulturális, ugyanolyan értelemben kulturális jelenség a sutyóságra bemutatása, mint egy komoly művészeti érték. Ez nem igaz. Ez egy demokratikus gondolatnak elmegy. Na de miért kéne ebben demokratikusnak lenni?
Üdvözöljük a Gomba Presszó hallgatóit! 2023. november 20-a van, kivételesen hétfő, és nem péntek. És a mikrofonoknál Csenge, Tomi és Tibi.
Még egy picit húzd.
Tökéletes.
Ez így?
Tökéletes.
Csak így húztam, halasztottam.
Annyira mesteri módon tudod kitölteni az időt, ahogy senki más.
Pedig amikor még úgy volt, hogy pénteken lesz az adás, annyira készültem arra, ugye, hogy november 17-e van, és ugye 150 éves volt akkor pont Budapest, tehát az 1873 november 17-e
mivel
volt.
Mivel készültél erre?
Hát egy csomó mindent olvastam a Budapest 150-ről.
És úgy érzed, hogy ez elavult három nap alatt, aha, és már nem érdemes erről beszélni?
Beszélhetünk róla, csak a beköszönésbe már ugye elmúlt.
Ja, hogy volt egy jó kis beköszönés kezdeményezésed. Hát figyelj, Tibi, mondhatod volna azt, hogy három nappal azután, hogy Budapest pont 150 éves volt. De sajnos ezzel már elkéstünk. Ez itt a Gomba Press, mondtad?
Ezt mondtam.
Telefonszámunkat mondtad?
Nem, azt a Csengére hagytam.
Csenge, mondd el a telefonszámunkat.
0630 756 1073.
Nagyon szép. Neked, amikor elmondod ezt a telefonszámot, akkor nem automatikusan a dallam jut eszedbe?
De.
Csak megpróbáltad nem úgy.
Igen.
Előadni.
Nekem prózul. Meg már nem tudom másképp mondani, csak az, hogy 10 meg 73.
Na hát ez volt a cél, hogy kellően idegesítő legyen, hogy mindenki megigyezze.
Na jó van, gyerekek. Így van, nem péntek van, hanem hétfő, mert pénteken Tibi dolgozott, ezért elmaradt az adás. Ma meg nem dolgozik senki, ezért ma lesz adás.
Pingpongozni voltam.
Mikor?
Most.
Pingpongozásból jössz?
Hát fél órája még pingpongoztam.
Fél órája még? Hol pingpongoztál fél órája?
A Bigás Parkon.
És kössük össze gyorsan azzal, hogy 20 perccel ezelőtt azt hittad, hogy eltévedtél.
Azért szent igaz.
A Bigás Parkból ide vezető úton tévedtél?
Igen, és kétszer.
Akkor viszont nagyon gyorsan közlekedsz. Na és mi lett a végeredmény a pingpongozásnak?
Nem számoltuk.
Nem számoltuk.
Nem, most egy új barátomat fűzte meg arról, hogy jöjjön velem pingpongozni.
Neked új barátod van?
Hát nem, egy nagyon régi barátom, csak még nem volt velem pingpongozni.
Ja, csak új Péternek hívják.
Igen, ő az.
És miért pont a Bikás Parkban jártok pingpongozni?
Azért, mert nagyon sokáig megpróbáltam kigooglizni, hogy hol lehetne még pingpongozni, és annyira összezavart, hogy...
A csupa ismeret, az utcák.
Csupa ismeret.
Meg a Bikás Park, meg csak kétszer téved el, tehát ha elmegy egy új helyre, az meg ötször, hatszor.
Így van.
Figyelj, és a Bikás Parkban, ott a sportcentrumban van valahol lehetőség erre?
Nem, van
vagy
egy...
Vagy a játszótéren, a betonasztalon.
A betonasztalon, persze.
Azt tudod, hogy játszótéri betonasztal az 50 méterenként van a városban.
Tényleg?
Igen. Tehát ahhoz teljesen fölösleges elmenni a Bikás Parkba.
Jó, de neki közel van a Bikás.
Hogy lenne már közel a Bikás Park? Hagyjál
amúgy
már.
Kerestem, tehát azt próbáltam, hogy a Marcibányhoz közelebb találok-e ilyen asztalt. És hát gondolom találnék itt is, mint a szemét, annyi van.
Innen 147 lépésre van.
A sportklub.
A Magyarország legnagyobb pingpong csarnoka, a statisztika pingpong csarnoka, amit már nem így hívnak. De oda nyilván nem mehetünk be pingpongozni. Az is lehet, hogy van ott olyan, hogy be lehet menni pingpongozni. Tehát ennyire van közel. Ennél közelebb nem tudok.
Itt van nálam az ütőm, adás után játszhatunk.
Még lent nincs a parkba?
Nincs.
Marci
de park. Még olyan kínos volt, hogy még felhívtam a Millenáris Parkot is telefonon, hogy
lehet-e pingpongozni?
Csókolom, van-e pingpongasztal? És mondták, hogy nincsen. Mondom, de hát az interneten olvastam. És mondja, hogy milyen interneten olvastam? Mondom, milyen kétes fórumokon. És ott röhögött a nő, hogy hát akkor azt félre.
Sose volt, azt mondta?
Azt mondta, hogy félreinformált.
Egyébként nem volt ott tényleg.
De valami nagyon régi weboldalon találtam, hogy a Millenáris Parkban felújították a pingpongasztalokat.
Lehet, hogy 1972-ben még, amikor a Ganz, vagy mi volt itt? Nem a Ganz volt itt. Ganz volt? Nem a Ganz, az Ajzé, a Momon Park helyén volt.
Igen.
Na mindegy. Lehet, hogy még akkor volt ott a munkásoknak egy pingpongasztal.
Lehet. Lehet.
Figyelj, Csenge.
Parancs.
És a te legnagyobb barátod az a nagyszerű ember, ő vele pingpongoztál már? Most gondolkodik, hogy ki lehet az.
Ja, most kire gondolsz, akivel együtt nőttem fel, vagy a Robinra?
Nyilván Robinra, hát ő a nagyszerű ember.
Hát persze, hát vele pingpongoztam Berlinbe is, és előtte is párszor.
És a kettőtök között hogy megy a, mi a, mi a, tudom, nem számoljátok, de...
Berlinbe egyszer számoltuk, az, arról meg nem beszélünk.
De melyikőtök nem beszél?
Hát ő. Hát nyertem.
De annyira lehetetlennek tartom, hogy te engem pingpongban akár csak meg is szorítsál.
Én tudom, hogy nem hiszed el, de tényleg rohadt jól pingpongozok.
Nem tudsz, nem létezik, hogy te jól pingpongozol.
Tudom, tehát ez a legviccesebb dolog benne, ez a kettősség, hogy az ember nem gondolná, hogy én labdába rugok, de vagy hát nyilván nem rugok labdába, annál egy kicsit jobban pingpongozok.
De na jó.
Tehát,
fejezzük be, ne beszélgessünk erről.
Hidd el.
Beszéljenek majd a tények.
Jól van.
Jó?
De te húzod az időt, én bármikor elmegyek.
Én nem húzom az időt, csak én nem betonasztalon szeretnék pingpongozni, hanem rendes pingpongasztal. Jó, keresek egy helyet, és ott egy rendes pingpongasztalnál megmérkőzünk.
Rendben.
Én szeretnék ott lenni.
Tehát te is játszol.
Természetesen
játszol, te is. Körmérkőzéseket játszunk. Tehát nem csak itt ugatsz bele mellőle.
Jó.
És a vesztes fizet mindent.
A harmadik.
A vesztes fizet mindent. Nem, ezek nem olcsó mulatságok kibérelni egy ilyen pingpongasztal. A vesztes fizet. Ez így jó?
Jó.
A győztes pedig övé lesz az örök dicsőség. A világ végezetéig.
Jól van, megéri.
És minden adást kezdhetünk úgy, hogy a győztes a másik két embert nagyon meggyalázza. Már de csak pingpong szempontból. Na jó van, ez itt a Gomba Presszó. Hanyadik adása? 1058. adás van ma, gyerekek. 1058. Tehát bárki vagánykodik azzal, hogy 256. 8. Hol tart a spagetti lakomautó?
153-nál. Jaj, de béna.
De én nagyságrendel nagyobb ez. Ember.
Hát mi négy évet tudunk magunk mögött.
Na jó, kezdjük is el. Ne húzzuk az időt, mert mint azt múlt héten már elmondtam, ez érvényes erre a hétre is, 2:10-nél hosszabb adást nem csinálunk. Tehát 2:10-nél elvágom az adást. Tehát bár egy mondat közben is elvágom. És ugye most még nem tudhatjuk, hogy melyik lesz az a pillanat. Úgyhogy mindenki úgy beszéljen, mintha az utolsó mondatot mondaná. Mostantól kezdve.
Jó. Meg kellett magyarázni embereknek a Gomba Presszós kitűzőmet, hogy mi és miért szerepel rajta. És ez azért
ez
nehéz,
kitűző,
azért mert ez a Gréta Garbós kitűző.
Ezt
egy kicsit nehéz volt szofisztikáltan elmagyarázni.
Igen. És még nem szofisztikáltan is. Igen. Elég hosszan tartó, mint az ember elmondja. És nem. Amikor megtudta ez az ember, akkor örült neki?
Hát ilyen elnéző félmosoly volt a jutalma a magyarázatnak. De jó.
De a bravúrosság sem ragadta meg a figyelmét?
De.
Csak hogy csúnya lett a végeredmény. Igen, mármint, hogy
nem erre számított.
Jó, szerintem ne hordjad. Na Csenge, még mielőtt bármibe belekezdünk, valami hasznunk legyen abból, hogy te Londonban voltál, meséld el, mi van. Hülyék-e még az angolok?
Igen. Na. És még mindig nem tudnak a jó kaját csinálni.
Tehát... Mert nem egy angol étterembe kell menni.
Hát, nincs is angol étterem.
Azért mondom, tehát semmi olyanban nem menj be, ami nincs kírva, vagy indiai, na, vagy tényleg, valami bármi
csak
más.
Csak akkor esznek jó kaját, ha valaki hoz nekik.
Igen.
De jó, sokat járkáltam ilyen marketeken, és ilyen street foodos dolgokat nézegettem. Osztrigát is árultak ott.
De nem ettél?
Nem, azt nem.
Azt szerintem nem. Az nem szabad, az nem emberi fogyasztás alkalmaz.
Igen, egy utcáról osztrigát, az nem az igazi.
Te utcán ettél osztrigát?
Hát Nicában a piacon, az persze.
Igen vagy nem?
Persze. Igen, utcán.
Ott a jégen ott tárolták.
Figyelj, odamész a piacra, és akkor ott semmi. Olyan, mint a nálunk vannak ezek a baromi sok egymás melletti utcai kis étkezős cucc.
A spagetti lakóautóban nyilván elmeséltél már minden részletesen.
Szerintem igen.
Helyes, de azért nekünk is csepegtes valamit. Hogy érezted magad Angliában?
Köszönöm szépen.
Hányszor hívtad Angi Lalának?
Egyszer sem.
Jó.
Jól éreztem magam nagyon. Nagyon sok rókát és mókust láttam.
Hol?
Mindenhol.
Mindenhol?
Hát, hogy mint Magyarországon az utcai macskák, itt utcai rókák vannak.
Londonban?
Londonban.
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 Londonban utcai rókák.
Láttam, tudjátok?
Tudod-e, mi a róka?
Én nagyon jól tudom.
Hogy néz ki a róka?
Most láttam életemben először így igazán közelről.
Egy ilyen kis testű, viszonylag rövid, négylábú, ilyen kerekfejű állat, ami azt mondja, hogy miau?
Nem, onnan tudom, teljesen biztosan, mert láttam egymás mellett egy miauosat, meg egy rókát, ahogy együtt egy darab sült krumplit ettek.
És kizárásos gyönyörű alapon, ha volt valami nem macska, az róka?
Hát így dolgoztam, igen.
Nem, mert ugye lehet mókus.
De azt
felismer, tuti biztos, hogy róka. Hoztam is képet nektek, hitetleneknek, ahogy én mutatok rá, hogy nézd egy róka, és
és látszik a képen a róka, vagy csak az látszik, hogy te mutatsz valamire, nem, és azt mondod, hogy róka.
Nem hisztek ti nekem, mondom.
Hát ez ügyesen dekódoltad.
Legalább 8 kilós macska, és mellette a róka, 2 darab sült krumplit tettek egymástól 10 centire. Gyönyörű volt.
Londonban.
Londonban.
A Trafalgar Square-en.
Igen, a Piccadilly Circus közepén.
De hol volt ez? A külvárosok külvárosában?
Nem. Bent. Belvárosok belvárosában.
Ahol emberek járkáltak?
Ne, mondom, hogy konkrétan a tetőkön ugrálnak a rókák.
A tetőkön ugrálnak a rókák?
Igen, tudom, mi az a róka, és igen, a rókák ugrálnak a tetőkön. Benéz az ablakon.
Ennyire olcsó Angliában már a tudatmódosítószer, vagy mi az Isten van?
Nagyon sok róka van, meglepően sok.
Róka rókának farkasa?
Abszolút, abszolút. És mókusból még ugyanennyi. De a mókusoknak azért kell egy-egy platánfa, a rókáknak semmi nem kell.
De a mókus az egy aranyos állat.
A mókus a róka is.
A róka pedig egy vadállat.
Meglepően aranyos.
A róka egy végtelenül aranyos. A róka
vadállat. Nem lakik ember lakta területen belül.
Dehogy nem.
Nem lakik. Tehát tévedsz.
670 millió darabot láttam. Kezet fogtam velük. Komolyan mondom.
Örök barátságot kötöttél rókákkal. Mutass egy képet egy rókáról.
Ott alszanak a meleg hullámpalákon.
Rókák. Milyen a színük?
Vörös. Klasszikus róka kinézetűek. Viszont azt megtudtam, azt mondták a londoniak nekem, hogy nem szabad túl közel menni hozzájuk, ha barátságosak is engedik, mert amelyik róka engedi, hogy közel menj hozzá, az valószínűleg veszett.
Tehát London közegészségügyi állapota nem ért el még el odáig, már majd annak a fejlesztése, hogy a veszett rókákat kiterelje a városból.
De hát biztos írtják ezt meg, biztos valaki karban tartja, de nem csinálnak szerintem olyan nagyon sok rosszat. Ugyanúgy eszik a lehullott kaját, mint a patkány. Vagy a patkányok rosszak, várjál.
Na, a patkány se rossz.
Csak nem olyan esztétikus. Hát, a róka az aranyosabb.
Ugye, de... Jó, hát.
Megnéznélek egy patkány sálban. Úgyhogy nagyon, tényleg, mint a
meg
cicák.
Ahogy patkányokat etetsz a Blahalúza téren. Mondjuk ott biztos van. De érdekes, hogy akkor nálunk miért nincs ennyi róka.
Igen.
És még csak nem is gondolnám azt, hogy Angliában olyan nagyon sok róka lenne.
Hát.
De ezek szerint ott van mind Londonban.
Igen, az összes Londonban van.
Jó.
Platánfák és rókák, ez a két leggyakoribb.
Milyen érdekesség történt még veled a rókákon kívül?
Voltam színházban.
És értettél mindent?
És persze mindent. Mindent. És végre láttam az Operaház fantomját, amit már rég szerettem volna.
Az Operaház fantomját nézted meg?
Minket még nem láttam.
De hát az egy bóvli.
Kurva jó.
Dehogy volt jó.
Annyira jó volt, hogy nem tudjátok elképzelni.
Hát de hogy ne tudnánk elképzelni? Ne. Nyilván nagyon látványos volt.
Vettünk is kukkert, egy fontért le lehetett venni a színházi széket hátuljáról, ilyen kis távcsövet, és azzal néztük a páholyból.
Hogy a rohadt messze ültetek.
Messze, persze. De nagyon jó volt.
De mi volt benne olyan jó?
Hát gyönyörűen énekeltek, gyönyörű kosztümök voltak, pár másodperc alatt váltottak helyszínt, úgyhogy észre sem vetted, hogy mi történik. Nem hittél a szemednek? Azt mondtam a spagettiben is, hogy volt egy pont, amikor így megtükrözték a színpadot. Tehát, hogy az éneklő primadonna hirtelen megfordult, szétnyílt mögötte a függöny, és egy másik közönség tapsolt a függöny túloldalán nekünk szembe. Tehát, hogy olyan illúziókat csináltak.
Mármint, hogy egy tükröt raktak be a hátoldalra?
Hát nem egy tükröt raktak be, hanem fényekkel, meg így tényleg fényekkel úgy érzékeltették, hogy mintha egy ilyen hatalmas nézőtér lenne.
Nem gondolod azt, amikor ekkora hűhót csapnak egy előadás körül, már belül, akkor az pont az elfedése annak, hogy egyébként az saját lábán nem állna meg?
Nagyon-nagyon kritikus vagyok, amikor ilyeneket nézek általában, mert általában bennem van az a félsz, hogy ha valami bénaságot látok, akkor abban a pillanatban omlik az egész összeg hártyavárként a fejembe, és úgy fogok kijönni, hogy ez egy olcsó móvli szar volt. De akárhogy kerestem magamban azt az érzést, hogy mikor egy összeszorított farpofával ülsz, és rettegsz, hogy valaki rossz hangot fog kiénekelni, mert úgy érzed, hogy benne van a pakliba, egyszer sem volt meg ez az érzésem. Gyönyörűen kristálytisztán énekelt mindenki.
Berakták az Operaház Fantomja című cédét.
Ja, lett.
Jó van, na. És ez valami rendes színházban volt?
Ez egy arendes színházban volt.
Tehát nem a külvárosban, ahol a rókák járnak színházban.
Ez a Királyról elnevezett színházban volt.
Nem mondod.
Bizony.
És hány fizető...
Őfelsége színház.
Hány fizető róka volt?
Őket nem engedték be.
Őket nem engedték. Sajnos ott tüntettek a színház előtt, hogy igen. Rókákat a színházba.
Igen, és a helyi, vannak ilyen helyi riksás alakok, akik ilyen nagyon-nagyon gicses riksákat tekernek végig London belvárosában, tudod, ilyen szörmével van kirakva az egész, meg LED sorral, meg bömböl az abba belőle, meg a buniem, és nagyon nagyszerű érzékkel a színházba járó közönséget a darab végén megvárták a riksáikkal, úgyhogy az iszonyat fancy ilyen öltönyös alakok jöttek ki a színházból, és a riksákból meg bömbölt a Britney Spears, hogy elviszik őket bárhol.
Mennyire van már karácsonyi hangulat Londonban?
Még nem, meglepően, még nem annyira.
De lesz egyáltalán, vagy visszautasítják? Lesz. Ők karácsonytagadók?
Voltam tavaly karácsonykor, és azért meg tudják csinálni, azért ki tudják világolni szépen az utcákat, de még nem annyira.
Mondjuk én támogatom azt, hogy nem kell karácsony előtt 4 hónappal nekiállni, feldíszíteni a várost.
Abszolút.
Akkor is, Tibi, te feldíszítetted be a lakást?
Dehogy is.
Nem? Csengete?
Nem. De majd felfogom.
December 1-e előtt meg ne tudjam, hogy bárki.
Én csak Mikuláskor.
Mind a két gyerekem már réges-rég, mondják, meg kérdeztem tőlük, hogy most hogy áll a lakás, hogy tényleg már ordítva, minden. És Pisi mondta, hogy nem, még csak 3 LED sor van. Egy égősor. 3 égősor van már. Na jó, tartalékoljátok, gyerekek, mert ugyanaz, hogy valaki minél messzebbről fut neki az ünnepnek, annál fáradtabb lesz, mire odaér. És már nem fog örülni neki. Mi lenne, ha belekezdenénk az adásba? Ja nem! Hoztál-e nekünk valamit Londonból?
Nem hoztam sajnos. Nagy hiba volt.
Hát fényképet.
Mikor tudod jól,
hogyha
felemelsz a földről egy használt rágógumit, én annak is örülök.
Jó, azt kellett volna mondjam, hogy elvették az Airport Security-n. Hoztam hatalmas ajándékot.
A fenekedben, de sajnos testüreg motozáson
sajnos
oda lett.
Kicsavarták belőlem.
Pedig azt az órát már mióta őrizted ott. Ha már ajándék, elmondom nektek csak, hogy rossz kedvetek legyen, hogy én egyedül kaptam ajándékot a héten. Csüled ma.
Nekem ettől nincs rossz kedvem, én egészséges lelkületű ember vagyok.
Akkor csak Tibit. Akkor hozzá fel idegesíteni. Az extramákos.hu-ról rendelt nekem egy hallgató, egy mákos beglit.
Most mégiscsak rossz kedvem.
És nem akarom idehozni, akkor elsírnád magad. Olyan, tehát a vágott felülete, hogy hívják ezt?
A cross-section.
Mindegy, tehát a... Mindegy, igen, tehát ha elvágjuk a vágott él, vagy nem mi ez, felület.
Fekete.
De annyira fekete,
hát egy gyönyörű.
Nincs semmi jele annak, hogy itt összetekertek volna valamit.
Ó, de gyönyörű.
Ugye, más is?
Nagyon szép.
A szünetben megmutatom.
Oké. Okay.
El fogod hagyni a helyiséget.
De csak fogjon le, Tibi.
Az lesz, majd itt melegszünk.
Verekedjetek én meg addig.
Az jó lesz, de az adásban kéne, hogy sokkal jobb. Adáson kívül minek verekedni?
Oh, szóval ez lenne három felnőtt ember egy mákos rétesen összeverekedne.
De figyelj, ez egy teljesen reális ok. Hát nézd meg, milyen szépek.
Ó, te jó
Isten. Az enyém még feketébb.
Hát nem vicceltek az extra mákossal.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a hallgatónak. Az volt, mert hogy én a világ legbecsületesebb embere vagyok, tehát a Pallas nagy lexikonban. Amikor az van, hogy becsületes ember, mit jelent az? Oda 2 pont, és oda van írva, hogy Rakusz Tamás. Ezért aztán megkérdeztem a hallgatót, mert nem derült ki a csomagolásból, hogy ez az enyém, vagy hármunké, és megkérdeztem, hogy ezt nekem küldte, vagy szégyen szemre adnom kell nektek is belőle. És azt mondta, hogy nekem. És akkor mondtam, hogy hú.
Jó, hát honnan?
Kis hia volt, hogy nem kellett ebből adnom. De Csenge, neked adni fogok egy szeletet.
Köszönöm.
De attól sírni fogsz.
Jó.
Ti mit kérsz, vagy te nem vagy nagymák? Te diós ember vagy.
Nem.
Nem vagy diós ember? Azt mondtad, hogy te imádod, ami dióval van töltve.
Azt szeretem, de úgy még nem
lehet,
vagyok.
Lehet, ja, hogy akkor senki ne rendeljen neked dióset ebből.
Ne.
Ja. Csenge, te kérsz egy rúddal? Hát, ha valaki rendel neked is.
Hát, ha valaki.
De akkor vissza kell adnod azt a szeletet, amit most fogsz kapni a szeletben.
Jó.
Lehet, hogy odaadom a felét. Na jó, meglátjuk. Nem, ezt visszaszívom, visszaszívtam. Visszaszívtam.
Mire fel? Hát
hallgattad-e a múlt heti adást?
Vagy igen, persze.
Tényleg Londonban hallgattad?
Hallgattam volna. Meg is kaptam a magamét, érted? Természetesen hallgattam.
Mi mit mondtunk?
Nem, hanem, hogy én elvonultam. kicsit alkotni.
Ja,
kerestem az alkalmat, hogy lopva bekapcsoljam.
Ja, mert nem úgy volt, hogy bementél a legnagyobb áruház műszaki osztályára, és az összes létező rádióba beállítottad, hogy ez szóljon?
Szép lett volna. Viszont találkoztam egy gombapresszú hallgatóval, csak úgy egy házi bulin.
De nem Londonban?
Nem. Mikor már hazaértem.
Na, és hogy történt az eset?
Hát, zenei ízlésről beszélgettünk.
De várjál, tudta, hogy te ki vagy?
Nem.
Hát akkor hogy hallgatja a gombapresszót, ha nem ismert föl téged?
Hát úgy történt, gondolom régebbieket hallgatott sokat. Úgy történt, hogy arról beszélgett, én voltam a DJ ezen a bulin, és kérdezte,
te voltál a DJ?
Én bizony.
Fogok mindjárt neked programajánlót mondani a Marciban.
Jól van. És úgy történt, hogy én voltam a DJ, tettem a számokat, és kérdezi, honnan ismerem én ezt a tevérnek 80-as, meg 90-es évek. Hát most már kicsit ilyen szégyelnivaló elektronikus zenéjét. És mondom, hát én ezeket őszintén imádom. És hogy mondta, hogy hát ő is nagyon szeret ilyeneket hallgatni, meg ő is szeret rádióműsorokat hallgatni, hogy hallgatja például a gombapresszót, bennem így megakad a levegő, mondom, én nem csak hallgatom, én benne is vagyok.
Várj, és ekkor ő?
És akkor így nézett rám, és mondtam, hogy ez any.
De és erre ő?
Hát azt mondta, hogy ő régebben hallgatta.
Ennyit mondott csak?
Aha.
Nem azt mondta, hogy hagyj fogadjon örökbe?
Nem.
Vagy hagyj öleljen meg téged, vagy hagyj emeljen föl is pörögjön.
Legyen egy selfie.
Vagy legalább igen, egy selfie.
Írjam alá neki valahol. Nem, hát... Nem.
Semmi?
Hát nem. Ő engem már emberminőségemben ismer.
Nem, ja, hogy téged régebb óta ismer?
Igen.
És de... most jött rá, hogy te vagy a Gombapresszó egyik műsorvezetője, és ez semmilyen módon
amúgy
nem...
Amúgy igen, meglepően langyos volt a fogadtatás ennek a hírnek.
Beteg ember ő?
Nem. Hát mi? Hát
gyerekek, az
most
ilyen...
Most utólag én is felháborodtam.
Az ilyen hallgatók fejezik be a Gombapresszó hallgatását. A Gombapresszóit vagy rajongjon valaki...
A langyosokat kiköpi a jóisten.
Így van! Jól mondod. Na jó van. Úgyhogy, ha találkoztok velünk, akkor egy kicsivel, tehát játsszátok meg a mérhetetlen és beteges rajongást. Most én találkoztam tegnap előtt, azt hiszem, igen, egy hallgatóval, itt a Marcinak az előterében, egy hát természetes, javár is nyílt tekintetű, jó humorú,
persze,
őszinte ember.
Persze, persze. Okay.
Én is egy ilyenet találkoztam, mert nálam egy fejjel magasabb volt, szakállas.
Hiha.
Férfi. És fél éve hallgat minket, és nagyon hálás volt azért, vagy nagyon örült neki, hogy még hozzá tudott jutni az utolsó paprikás pólóhoz. Szomorkodott, hangyás már nem jutott neki. Na mindegy, ő is egy nagyon kedves, aranyos volt. Az volt a probléma, és most innen üzenem neki, sajnos meg se kérdeztem a nevét, pedig mindig meg szoktam kérdezni, hogy hogy hívják őket, mivel foglalkoznak, szoktam beszélgetni velük. De most az volt, hogy úgy mentem le, hogy iszonyatosan ideges voltam. Tehát legszívesebben üvöltve sírtam volna, annyira felbaszták az agyamat előtte 5 perccel. Így mentem le, és magamra kellett erőltetni egy de jó, hogy itt vagy arcot, és legalább egy rövid csicsetet folytatni vele, hogy utána, miután elfordultam tőle, üvöltözni kezdjek azzal, aki felbaszott engem. Mindegy, ez most így alakult, legközelebb, ha találkozunk, akkor majd jókedvűen elbeszélgetünk. Na, de mit akartam neked mondani? Akkor, ha hallgattad a múlt heti adást, akkor hallottad azt is, hogy a Kislámpás Kislámpás című dalnak ugye van magyar szövege.
Igen, és számon is akartam kérni, halljam a magyar szövegét.
Kislámpás, már elfelejtettem a dalt, mindegy. Kislámpás Kislámpás, hozzál nékünk áldást, lángod lángoljon, fényed áradjon, minden ember szíve megtisztuljon. Sehogy se jön ki.
Hát, kicsit sietni kell néhány szótaggal, de...
Jó. Ezt majd fölvesszük egyszer, megzenésítjük.
Megéneklem, persze.
Megénekeljük.
Köszönöm szépen annak, aki elküldte.
Nagyon szívesen. Akkor ezt mind a kettőtöknek mondom, mert nyilván egyikötök sem nézi a show notes-ot, hogy ugye a Fekete Péter öcsém dalról beszélgettünk a múlt héten. Hát kiderült, hogy az az egyik legnagyszerűbb operettnek az egyik betétdala. Miért is gondoltuk, hogy nem operettből való? Eisenman Mihály azonos című operettjéből, a Fekete Péter című operettjéből való. Milyen dalok vannak még abban? Még talán te is ismered azokat. A Lesz maga just is az enyém.
Ó.
Csak az enyém, csak az enyém. A szerelemhez nem kell. Mi nem kell?
Semmi.
Szerelemhez nem kell.
A szerelemhez nem kell.
Bárány. Nem. A szerelemhez nem kell sáfrány. Nem. A szerelemhez nem kell.
Ármány.
Csak szerelem kell, és kész. Ez a vége. Kész. Az is abból van, és be is linkeltem egy nagyszerű Vígszínház béli 1998-as előadást, ahol hogy Eszenyi Enikő játszotta a női főszerepet, nyilván a szubrettet, nem, hanem a másikat. Na mindegy, szóval jó volt. Milyen Péter, aki most az igazgatója Vígszínháznak?
Rudolf.
Rudolf Péter játszik benne. Én tényleg, én végig néztem, nagyon színvonalas volt. Csengi, te meghallgattad a házi feladat operettet?
Nem, mert Londonban
nem,
voltam.
Nem, mert Londonban voltam, hagyjál már hülyeséget.
Londonban voltam, és ott nem volt internet.
nem ott le van tiltva. A magyar
nem volt operett.
Nem volt operett, igen. Gyerekek, zajlik még a Dr. Opál karácsony, amikor féláról lehet hozzájutni gyönyörű Dr. Opál Sándor bögrékhez és poszterekhez. Más már nincs. Talán hangyás szatyor van még néhány darab. Most már csak bögre és poszter van. Semmi sietség, bármikor, ha úgy adódik a kedvetek, hogy nézzenek oda, és nem jut eszembe semmi, hogy drága édesanyámnak és édesapámnak mit vegyek karácsonyra. Nosza egy Dr. Opál Sándor bögrét vagy posztert oda kell pattintani
itt,
nekik.
Itt egy poszter egy habókos emberről.
Hát így, gyerekek, úgyhogy nyilván benne van, és lesz is majd a show notes-ba, ha valaki most eszmér rá, hogy tényleg, tényleg. Nagyon köszönöm a felhívásunknak eleget tévő egy embernek, aki az elmúlt egy hétben a Twitteren feliratkozott, és annak aztán a kettő embernek, aki Apple Podcaston is értékelt minket. Én két nagyságrenddel nagyobbra gondoltam, amikor ezt meghirdettem, de se baj, ez is jó. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik a Patreon támogatásukról átváltottak a Donabli támogatásra. Majd neki kitalálok valami ajándékot, mert láthatóan a többieket nem nagyon foglalkoztatja ez a kérdés. De nem baj, nincs baj, senkit nem fogok megverni. Nézzük, milyen levelek és hozzászólások érkeztek. Nézzük. Szia! Most? Mi ez?
Szia.
Ennyi szia. Mert nekem írta.
Ja.
Most hallgatom az 1057. adást. Ezt ismered? Írta Doma. És képzeljétek, te nem voltál itt, de talán emlékszel, a könyv az Apollo programon készült fotográfiáknak a rekonstruált változatát tartalmazó könyv, melyet azóta 6000 forinttal leolcsóztak, csak mondom, de nem kell, nehogy megvegye valaki. Ne, de ezt most komolyan mondom, nehogy megvegyétek, lehet, hogy lesz bőle kettő akkor. Hogy ennek a, hát nem egyértelmű nekem, hogy ennek pont ennek a tartalmi része de fent van az információ szupásztrádán. Gyönyörű képek, gyerekek, belenagyítva olyan érzése lehet, annak, aki nézi, mintha ő maga is fönt lenne a Holdon. Mindenkinek csak ajánlom. Hova fogom berakni a linket?
Show notes.
Show notes-ban. Aztán másik levél. Ha jól emlékszem, valamelyik adásban Csenge hozta fel a témát, hogy mit is jelenthet a juxtapozíció.
Azóta újra láttam használatban Londonban egy kiállításon.
Képzelte lehet, hogy ugyanazt a kiállítást láttad, mint a hallgató, mert ő meg Kopenhágában látta. Tegnap egy kiállításon voltam itt Kopenhágában, és pont ezzel a szóval találkoztam. Micsoda véletlen. Csatoltam egy képet, hogy milyen kontextusban is lehet használni a szót. Köszönöm az remek adásokat, Zoli. Na most nem a képet csatolta, hanem a kép alatti írást, amiből egy kurva szót nem értek. Ebben van az adás előtt tisztázni próbált
a
két angol
a
szó.
Folly.
A Cobb és a Folly.
Nagyon jó.
A Cobb, the Cobb and the green screen create an egy anakronisztikus juxtapozíciót az anyag és az ideiglenesség között.
Hájjáj, akkor a kobat nem a kukorica csutka lesz, hogy érzem.
Na, szóval nem olvasom fel a teljes szöveget, mert nem is ez az érdekes benne, hanem nagy, ilyetetlen nagy kutatómunkával, gyerekek, több napig, éjjel, nem aludtam. Megtaláltam a kiállítást. A kiállítás az egy ilyen, hát ugye, mi ez a zöld háttérlet, hogy mondják a filmekben?
Green screen?
Green screen. Green screen, igen. Beleépített, szerintem kukorica csutkából épített korintoszi oszlopokból álló oszlopcsarnok. Te ezt láttad, ezt a kiállítást?
Nem is. Erre emlékeznék.
Valamint még néhány dolog, és mindegyik green screenbe építve. És akkor ez lenne az a juxtapozíció, hogy ugye időben egymástól mennyire különböző dolgok egymásba építése. Micsoda drámai feszültséget kelt a kiállítás látható.
A modern technológia tökéletes ellentéte a kukorica csutka. Én értem.
Nem találtam olyan nagy felbontású képet, hogy meg tudjam nézni, valóban kukorica csutkából van építve az oszlop, de ilyen kis, hát vagy trágyából, tehát valami pici dolgokból van összerakva. A művészt úgy hívják, hogy Abbas Akavan. Házi feladat, mindenki nézzen utána. Azt mondja, lefordítottam a kiállításnak a leírását. A variációk egy bolondságra, ugye a folly, egy monumentális építészeti összinstallációval 19-5 méter magas, szintén kobakból, a kobot kobaknak fordította, kukorica csutkából készült oszlop emelkedik óriási zöld színpadon, és így tovább. Ha valaki meg szeretné nézni, most éppen Kopenhágában van. Te mit láttál? Kiállítást, ahol oda volt írva a juxtapozíció.
Én egy olyan művésznek a kiállítását láttam, aki szöveg alapon dolgozik, tehát így szöveggel dolgozik végül is.
Ezzel úgy érzed, leírtad a kiállítást azoknak, akik nem látogatták meg?
Le, hát nem tudom máshogy leírni.
Tehát kiállítva voltak szövegek?
Írások, igen, ki voltak állítva.
Milyen írások? Mit írt a művész?
Versszerű egy volt, ami...
Tehát ki volt nagyítva egy vers, és föl volt rakva a falra?
Igen.
Nem volt semmi más?
De voltak rajzok.
Kézírás vagy?
Volt kézírásos is, voltak rajzok fölötte, alatta...
Tehát, mellette. Előtte és mögötte.
Volt, amihez volt egy ilyen kis hang, egy ilyen kis...
Miért pont erre a kiállításra érezted úgy, hogy be kell menned?
Hát ez a kiállítás.
A kísérőd javasolta.
Igen.
A kísérőd erőszakolta.
És képzeljétek el, ő körülbelül 40 percet beszélgetett a kiállítást portásként őrző hölgyel, aki maga a kutatója ennek a művésznek, és természetesen mindketten minden művét olvasták és látták már.
Istenem, szép is az, amikor a sznobok beszélgetnek
igen,
egymással.
Igen, és itt hallgattam, és néztem, és kérdezte tőlem a hölgy hozzám fordulva, hogy Isten, mivel foglalkozol? Én még így néztem, hogy hát én csak ide feljárok. Mondtam, hogy én csak átutazóba vagyok, köszönöm. De szeretem a művészetet magam is.
És azt értetted, amiről ők beszélgettek?
Hát...
Azért nagyon bonyolultan, nem
inkább hiszem, csodáltam.
Inkább csodáltam. De
így azt mondták, hogy mondta a hölgy, hogy hát igen, ennek a művésznek egy társművészének, én már rendeztem 4 éve kiállítást, és mondta a kedves kísérő, hogy persze, ott voltam, és a diákok, akiket most tanítok, elküldtem erre a kiállításra, és így ment ez a, és teljesen értették egymást, és én meg csodálattal adóztam ezelőtt. Hogy itt egy olyan világ, amihez semennyit nem konyítok, ők szóra-szóra megértik egymást, és a kölcsönös szeretet és tisztelet megjelent a szemükben.
Valahogy bele tudnánk rakni a show notes-ba, hogy ez melyik kiállítás?
Megpróbálom.
Majd rádírok. Jó. Szoktam vasárnap írogatni neked, de most ez azt lesz, hogy ma este fogok írni.
Jó, írhatsz.
Így áll, úgyis látom, mindenki nagyon szomjas. Egy másik levélben egy hallgató felhívta a figyelmemet, és a többi hallgató figyelmét is arra, akkor ez lehet, hogy a Telegramon volt, hogy a Malaccal teljes. Emlékeztek még erre a filmre? Én ajánlottam mindenkinek a figyelmébe. Egy ormánsági kis faluban, melynek a neve nem jut már eszembe, ott van egy izgő-mozgó, rendkívül kreatív roma lakos, már az ő nevére sem emlékszem, aki mindenbe belekezd, szeretne ő képviselő is lenni, sok minden, és például meglátja azt, hogy egy nemzetközi böllérfesztivál, amin ő azt mondja, hogy most ezen el fogunk indulni, és meg fogjuk nyerni, és erről szól ez a dokumentumfilm. Gyönyörű. Vegáknak, állatvédőknek, semmiképpen nem ajánlom, hogy megnézzék a filmet, Premier Prime-ban látunk rengeteg torokelvágást, kivéreztetést, darabolást, és így tovább. Az életéért küzdő állatokat, kiknek nem sikerül. De a film gyönyörű, tényleg. Mindenki nézze meg, aki még nem. Ja, és hogy mire hívta fel a figyelmemet, azt nem mondta el. Hogy az HBO-n megtekinthető, mert felrakta az HBO a kínálatába a Malaccal teljes című filmet. Nézzétek meg.
Nagyon jó cím.
Az a ritka szóviccek egyike, mely teljesen a helyén van. Kedves Tibi és Tomi, figyelj Tibi, mert neked most kell egy előadást tartanod. Nagyon örülök, hogy foglalkoztatok a palesztin témával. 2,5 évet éltem Palesztinában, Cisjordániában. Kulturális antropológusként a helyi palesztin keresztény muszlim viszonyokat kutattam. Itt most engedjétek meg egy zárójeles közbevetés. Iszonyatosan nagy felelősséget ró az emberre, ha egy idő után már nagyon sok ember hallgatja azt, amit mond, minden témának lesz legalább egy kibaszott szakértője, aki a vérbe tudná gyalázni mindazt, amit elmondunk adásban. Ezzel nem szabad foglalkozni. Minden podcaster ismerősömnek és kollégámnak mondom, nem szabad, hogy bennetek feszültség alakuljon ki ez ügyben, mert akkor nem mertek majd megszólalni. Olvasom tovább a levelet. Nagyon hosszú lenne ez a levél, ha a műsorban elhangzottakra reagálnék. Nagyon kedves. Írtam egy könyvet, amiben szó esik azokról a történeti kérdésekről is, amikről Tibi beszélt. Biztos még lehet kapni itt-ott, de elküldöm nektek a kiadói verziót PDF-ben. Biztos nem legális, de kit érdekel. Léci, olvassátok el a Palesztin Nemzet Alapkövei című részt. 165. oldaltól a 192. oldalig. Nem a műsor miatt, meg nem kioktatás miatt. Egyszerűen csak fontos nekem, hogy olyan emberek, akiket becsülök, szeretek, hallgatok, ismerjék ezeket a dolgokat, ahogy én láttam, ahogy én tudom. Nagyon köszönöm, szeretettel, Marci. Tessék, Tibi.
Elolvastam. Egyelőre még csak tényleg ezt a durván 30 oldalt.
Ő csak ezt kérte tőlünk.
És én azt... Tehát,
tévedtünk-e valamiben? Vagy ez nem pont erről szólt?
Ez, nem, hát...
Ez inkább egy kibővített verzió.
Ez egy sokkal... Tehát, hogy akkor, amikor van fél órád mondjuk arra, hogy beszélsz, egy végtelenül bonyolult, és 80 féle oldalról megvilágítható témáról, és akkor nyilván le kell egyszerűsítened ezeket a dolgokat, mert egyébként ugye a büdös élet vagy érthetetlen lesz, tehát túl bonyolultan fogsz róla beszélni.
Mi lenne, erről a 30 oldalról mondanál inkább valamit?
Figyelj, ez egy tök érdekes, szerintem tök érdekes, amit ír.
Na, annál inkább.
Tehát, hogy nem tévedtünk olyan túlságosan nagyokat, tehát lehet, hogy egy picit más szemszögből nézzük. Ahogy én olvastam ezt a 30 oldalt, ő azért nagyon sok szempontból, inkább például a palesztinai keresztények szemszögéből nézte ezt a helyzetet. Ugye mi meg én ugye inkább a zsidó oldalról néztem, de persze nyilván nézhetnénk a palesztin oldalról is, de egyébként tök érdekes, izgalmas részletek voltak ebbe a 30 oldalba.
És olvasmányos? Tehát ajánljuk mindenkinek, hogy vásárolj meg a könyvet? Vagy inkább ez már egy...
Hát akit érdekel, tehát aki tényleg úgy van bele, jó, hogy szeretne egy picit...
Érdekli, de nem kultúrantropológus.
Azok annak is abszolút elfogadható. Tehát, hogy olvasmány, tehát abszolút olvasható, tehát nem arról van szó, hogy egy tudományos igényű, nem tudom, tanulmány.
Csak egy lárifári. Azt mondtad, nem tudományos igényű?
Nem úgy, hanem hogy, tehát, hogy nem azzal... Tehát, hogy nem
legalább az igényt ne vitasd el a szerzőtől.
Nem, hanem hogy nem arról szól ez az írás, hogy ezt az MTA-nak beadják, hogy 6 ember, aki egyébként végtelenül képzett ebbe a témába, az nézze át és olvasgassa, és mondja azt, hogy nem tudom én, hanem ez inkább, ez a nagy közönségnek szóló, közérthetően beszélünk egy olyan témáról, amiben egyébként meglehetősen magabiztosak vagyunk.
Jó, és jó, abszolút sokat olvasható. Nem tudtunk meg. De akkor ez nem olyan könyv, legalábbis ez a rész, amit ajánlottam a figyelmünkbe, hogy az oldal felénél véget ér a érdemi rész, egy vékony lénia, és utána a szószedet, meg a jegyzetek, hogy megértsed.
Nem. Ez egy abszolút olvasmány.
Vannak-e benne képaláírások és párbeszédek?
Nincs. Abba 30 oldalban nem volt.
Abba nem volt. Jó, én nem olvastam el, tehát nekem ne legyen nagy a szám, hogy nem számolsz be arról a 30 oldalról, mert én el sem olvastam. De egy megjegyzésem lenne, hogyha az ember, ja nem, az egy másik könyvhöz lesz. Ja nem,
gyerekek. Egy másik téma.
Egyébként más téma, másik könyv, itt van, majd mindjárt szétosztom.
Én elolvashatom majd?
Bárki elolvashatja. Mondjuk ezt lehet, hogy nem szabad terjeszteni a PDF-öt, de majd én kinyomozom, hogy hol lehet kapni ezt a könyvet, és annak a linkét berakom, hogy mindenki olvassa. De neked elküldöm.
Köszönöm.
A hallgató engedélyével.
Jó.
Meg kíváncsi vagy rá?
Persze.
Azt hittem, most Tibi elmondja, hogy mi van, de hát sajnos meg kell venni a könyvet mindenkinek. Jóban felírtam magamnak. Viszont akkor, amivel összekevertem, kaptunk ajándékkönyveket, szét is osztom, mindenki kapott egyet.
Azt.
Kérlek szépen, hát nem látom a címét, olvasd el te. Ez meg a tiéd, Tibi, mindenki vigye haza.
Ima.
Forgassa szeretettel.
De gyönyörű.
Ez, amiről meséltem múlt héten, hogy egy igazi számi költőnőnek a versei, és a hallgató barátja által készített számiföld, nem tudom, számiföldnek kell hívni, nem számiföld, mindegy, lapországnak a fotói láthatók rajta.
De gyönyörű. Olvastad a végén a végeborítót?
Nem, olvasd el.
Az üresség kitöltődik mindig. Nagyon jó.
Ezt is biztos a költőnő írta. Egy találomra nyisd már ki, és egy verset olvassam már föl belőle. Nyilván nem hosszúak. Vagy
rövidek,
hosszúak?
Rövidek.
Na, egy rövid verset olvassam el. Először, tehát mondd el,
jó.
Tehát a címe és a nem tudom kinek a verse előadja Dávid Csenge.
Nincs odaírva, hogy kinek a verse, és hogy
ja, mi a címe. Szerintem mindeniknek ugyanaz a
valószínűleg
szerzője.
Igen, egy szerző.
Jó, akkor nem kell elmondani.
Rövid vers a következő.
Nézzük.
Látjuk a hegy csúcs erős fehér fogazatát, a köd mögött álomba ringatja könnyeink a tenger. Mondtam, hogy rövid.
Ez egy lap. Mi ez? Mi az, ami ilyen rövid? Nem megyünk tovább addig.
Epigramma.
Dehogy is. Nem, amit a Tolonis Pistivel írtunk. Meg volt verseny is, a hallgatóknak is kellett írni.
Limerick.
Nem. Hát nem megyünk addig tovább.
Már pedig haiku.
Haiku, ez, az, igen, ez igen, egy lap igen, haiku igen. Volt. Csak biztos nem haiku.
Ilyen hívják. Rövid mind, igen. Tehát ez szép szerintem... volt.
Ki fordított, az benne van?
Jaj, most olvasgassak.
Nincs erre időnk. Nincs erre időnk, menjünk tovább.
De persze nyilván benne majd kifordította. Szerintem benne lesz, Tomi.
Na figyeljetek.
De köszönöm szépen, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Na, szerintem Domokos Johanna.
De várj, mennyi az esélye, hogy igazad van?
Hát ez van idejére.
Tehát mondd, hogy 100. Köszönjük Domokos Johannának is. Mondjuk akkor már ennyi erővel elmondhattad volna a szerzőt is, hogy ki az, aki írta. Nincs a borító rajta esetleg? Vagy csak annyi van, hogy számi versek?
Számi ima.
Számi ima. Ezek imák.
De hát, hogy...
A szerzőnő. A számi költőnő neve.
Ott a végén volt egy nem magyar női név, aki sejtéseim szerint ő lesz.
Kérlek szépen, ugye a fordító azt már mondtam, hogy igen. Domokos Johanna, a verseket pedig Inger Mari, Aiko Arianaik.
Ez hány szó volt, kettő?
Négy.
Négy szóból áll a neve?
Hát négy szó, de ebből kettő kötőjeles. Tehát az
jó, értem, világos. Jó, nyilván nem várhatjuk el a számiktól sem, hogy a gombapresszó szót helyesen ejtsék ki.
Igen.
Na jó van, szóval mindenki kapott egyet. Én is kaptam, csak ezt nem hoztam ide. Na, még mielőtt a zenére elmegyünk, hát ugye ma milyen zene lett volna? Egyébként eredetileg megmondom, milyen zene lett volna. Az Orpheus mondakör, hát nem mondakör ez, de az ehhez kapcsolódó művészi alkotások között van nagyon sok kiemelkedő is. És ugye múlt héten Orpheusról meséltem. Uh-huh. És lett volna egy nagyon jó kis Muszorszki, lehet, hogy nem Muszorszki, hanem Stravinszki, nem tudom, inkább Stravinszki lesz az, mű. De gondoltam, hogy Csengének kedvezek, ezért mondtam neki, hogy jó, akkor legyen, amit te akarsz, és aztán te javaslatod, legyen valami himi-humi, afrobeat-szerű. Nem is afrobeat-hez egyébként.
Nem az.
Mondtam, jó legyen, de jó zene, mondtam neki ekkor én a cseten, de jó, igazat mondtam. De aztán átírta a sorsa, keresztül húzta a számításainkat, és mint egy szegény Palotai Zsolt tegnap életét vesztette, egyébként a mai nap, azóta sem tudom, hogy miért halt meg, erről valahogy nem szólnak szégyellős íradások. Így aztán az ő kedvencei közül választottam ma. Ki volt Palotai Zsolt? Tibi, tudod-e ki Palotai Zsolt? Ki volt Palotai Zsolt?
Hát,
tehát ismered a nevét?
Ismerem a nevét, tudom, hogy egy nagyon, főleg ugye a 90-es években egy nagyon híres DJ volt, a Tilos Rádiónak az alapítója. 90-es
évek, hát bőven a 2000-es években is. Még a 2010-es években
de
már.
De mindegy, tehát nekem akkor volt a nagy rácsodálkozás, és a Tilosnak volt ő az alapítója.
Így van. Csengét már tudom, hogy te magad nem értél a zenéjén.
Én is csak ennyit tudok.
De az ismerőseid között vannak.
Igen.
Tehát a korosztályodban is van olyan, aki ismert a nevét. Szép. Meglepő módon tényleg szinte mindenki legalább ismerte a nevét, és tudta, hogy kiről van szó. Palotai Zsolt, így van, szerintem a legfontosabb az, hogy a Tilos Rádió, és a Tilos az A alapítója. Édesapja Palotai Károly, olimpiai bajnok labdarúgó, és nemzetközi, nem karmester.
Bíró.
Igen, játékvezető, labdarúgó játékvezető, így van. A kis Zsolti többek között így tetszett lemezekre, amikor apukája külföldi mérkőzéseket vezet külföldön, akkor megkérte, hogy hozzon neki lemezeket, és ő mindig hozott neki. És a Tilos az állnak egy végtelenül kedves, szerény, barátságos, segítőkész embernek mondták, én magam nem ismertem őt, de iszonyatosan büszke vagyok arra, hogy legalább egy kicsit dolgozhattunk abban a rádióban, amiben ő is dolgozott. Én nekem ő mindig is, én úgy tekintettem rá, mint az Atya Úristenre, mondjuk a Tilos Rádió összes tagjai tekintett rá, és én pont lemaradtam az általa celebrált legendás partikról, mert hogy ő 89-től volt igazából, hát még sőt talán a 90-es évek inkább, amikor ugye én már családos ember voltam. Tehát már pont gyerekem volt, családom volt. Tehát nem mintha előtte életem volna Budapest legnagyobb parti arca, de akkor már lehetőségem se volt arra, hogy elmenjek egy jó kis rewind partira, vagy akármi, a Cinetripre vagy, és még számos legendás szórakozó helyre, Corvin tető. Te sose voltam Corvin tető?
De csak voltam.
És nem volt soha ott Palotai. Vagy csak nem, úgy volt, de nem tudtad, hogy ő az.
Igen, vagy ritkán voltam.
Ő volt az, aki Magyarország népével megismertette az elektronikus zenét, amikor még a kutya nem tudott róla. Ő volt az, aki a drum and bass-t, a dubstep-et, a breakbeat-et megismertette a magyar parti kultúra iránt szomjazó fiatalokkal. Szóval ő mindig is az újat kereste, ezer és egy millió és hat milliárd zenét ismert, azt hiszem talán 30-valahány ezer lemeze volt otthon, bakelit. A számítógépén 180 ezer lemez volt. Volt egy könyvtára, amiben a meghallgatható lemezek voltak, abban 11 ezer volt, ami várt arra, hogy meghallgassa még egyszer. Egészen elképesztő, művelt, széles látókörű, tájékozott ember volt a világ zenéjében, és nem találomra, nem szírre-szarra gyűjtögette és rakta egymás után azokat a zenéket, amik aztán a partikon elhangoztak, hanem abban igenis nagy tudatosság volt. Nagyon sok. Ha valaki szeretné bármelyik mixét meghallgatni, vagy nem bármelyiket, hát amik ugye meg rögzítésre kerültek, a Tilos Rádió oldalán nagyon sok ilyet talál. Készült róla egy portréfilm, az Extázis 10-től 7-ig. Ez azért kurva jó cím. Azoknak elmondom, akik nem tudják, hogy volt egy film, hát nem tudom mennyire legendás, de ismert film volt talán 60-as években. Az Extázis 7-től 10-ig, ami nem erről szólt. Ez egy gyönyörű név, ez a Közgáz Vizuális Brigád által készített alkotás, ami hát én azt mondom, hogy ez egy erős közepes portréfilm, de hát nem az van, hogy tele van a padlás Palotai Zsolt portréfilmekkel, és pont ezt ajánlom a figyelmetekbe, nincs, ennél több nincsen. Van még a Partik népe című film, de az csak korlátozottan szól Palotai Zsoltról. Ez viszont róla szól, nézzétek meg, természetesen berakom a show notes-ba. Egy meglehetősen megkeseredett, szomorú ember volt ő már az utóbbi időben, nem hívták sehova. Hát, neki erről megvolt a véleménye, majd berakom nektek azt az rtlclub.hu-n lévő, azt hiszem 5 nappal ezelőtt készült interjút vele, amiben erről is mesél. Sőt, még berakom a show notes-ba, így van, most azt is be fogom rakni, a Szabad Európa podcastban, amikor készült vele egy interjú, az szerintem 2 éve készült, annál nem régebben. Ezt mind be fogom rakni, olvassátok el, és közben tegyétek be a tilos.hu-ról valamelyik mixét. Ezt akartam elmondani a zene előtt, és az, hogy a mai adásban az Extázis 10-től 7-ig című filmben, amiben nyilván ő szerkesztette bele a zenéket, abból lesz a Bad Company nevű zenekartól néhány dal. Jó kis drum and bass. Szereted a drum and bass-t, Csengő? Nem szereted.
Nem kimondottam.
Egy igazi vaskos ipari drum and bass. aki élőben hallgatja a Gombapresszó felvételeit, hát leginkább pénteken, de ha nem pénteken, akkor egy másik időpontban, akkor ez még plusz kis adáselemeket is végighallgathat, mint például most a szünetben, ahogy Csengével beszélgettünk, rókákról, a londoni Westworldről és hasonlókról. Na most elmondhatod, mit akartál mondani?
Arra jöttem rá londoni tartózkodásom során, hogy bármikor, ha erre szükség lenne, én tökéletesen el tudom adni, hogy én egy amerikai ember vagyok, aki körülbelül 8 éve költözött Magyarországra, és ezért tökéletesen beszél magyarul, de nagyon erős amerikai akcentussal teszi. És az is
te
világos.
Tudsz amerikai akcentussal magyarul beszélni?
Ez számomra Londonban derült ki, most. És az is, hogy erre más magyar honfitársak nem képesek egyből annyira könnyen, mint magam.
Még mielőtt ugye ennek tanúbizonyságát adod, és lesüllyedünk a saskavari szintjére.
Lefogunk.
Semmi baj, nincs ellenemre, hogy ez milyen nemzetiségű emberek mondták, hogy te amerikai akcentussal beszélsz magyarul?
Hát magyar.
Tehát magyarok, ja, értem.
Igen.
Tehát ahogy a magyarok elképzelik az amerikai embert, ahogy magyarul beszél?
Azon nevettünk, hogy vannak azok az emberek, akik kimennek 3 napra Amerikába, és már úgy jönnek haza, hogy elfelejtenek szavakat, és már így akcentussal mondják ki ezt, hogy Caribbean.
Hát de így bárki tud beszélni.
És képzeld el, nem ti tudtok? Én tudok.
Én tudok, de nem beszélek. Tibi, te tudsz?
Nyilván tudok.
Most megpróbált úgy beszélni, te közben rájött, hogy inkább nem próbálja meg.
Nem, ez egy nagyon... Ez egy
mondjál, tessé, mutasd be.
Kérek egy példamondatot, tehát, hogy csak úgy habókra nem fogok.
Mondd azt, hogy kérek egy példamondatot, csak úgy habókra nem fogok.
Kérek egy példamondatot, csak úgy habókra nem fogok.
Hát így én is tudok beszélni.
Nem, az enyém tökéletes. És ezt kevesen tudják, és kevesen
de
fogják
ugye,
értékelni.
Hol, de ugye hol van az a bírói testület, és kikből áll,
hát akik, ezt keressük most, ezért mikrofonba kiabálom.
Akik végérvényesen igazságot tudnak tenni az ügyben, hogy valami kibeszél inkább helyes amerikai akcentussal magyarul.
Na, hát ezért kiabálom mikrofonba.
Nyilván, akik amerikai akcentussal beszélnek magyarul.
Igen.
De ilyeneket keresünk.
Igen. Igen.
Na jó, ez hülye beszélgetés volt.
Hát mondtam, hogy az lesz.
Régen skót akcentussal azért tudtam magyarul beszélni.
Skót akcentussal magyarul?
Igen.
És azért kezdted a régen szóval, nehogy hogy rajta kapjunk, hogy nem igaz?
De hogy ne lenne igaz?
De nem ezt kérdeztem, hogy tudod-e még egyszer elmondani a hogy ne szóval, hanem hogy tudsz-e ma skótul? Skót
már elfelejtettem.
Igen, értem. Tehát a kérdésemre a válasz igen. Én meg tudtam izlandi akcentussal beszélni magyarul, de már elmúlt.
Én meg láttam egy videót arról, ahogy egy fickó görkorival, öltönyben és aktatáskával belegörkorizik a tóba, és az volt a felirat, hogy így mennek a tengerbiológusok dolgozni. És ez sajnos nagyon vicces.
Én meg láttam olyat, hogy egy csinos nő a fenekével kinyitott egy üdítős üveget, levette a kupakot, csak mondom.
Nyertél.
Tibi, te milyen videót láttál? Valamit mondanod kell. Gondolkodás nélkül. Nyilván nézel hülye videókat.
Ne, hülye videókat nem nézek.
Jó, akkor nem hülye videókban. Mit láttál? Valami kis rövid, színes, érdekes?
Most hirtelen nem jut eszembe.
Remek. Na jó, figyeljetek, elég a vidámságból. Még mielőtt Izlandra kerül a sor, valamint a drogos nácikra, mert a középső részét az adásnak ti fogjátok uralni, még egy rossz hírrel hagy szolgáljak. Nem tudom, mennyire van előtetek, Tibi, tőled nem várom el, de Csenge, tőled elvárom, hogy legalább halljál a Szertár podcastról.
Igen.
Megszűnt. Talán még te is hallottál a Szertár podcast. Nem hallott. Jó, de onnan tudod, hogy megszűnt, hogy hallottad a Csúnya Rossz Majomban.
Nem, a Twitteren láttam.
Tényleg?
Hogy ki
akkor másnak is feltűnt.
Nem, hát
szerint.
Maga a készítője írta ki, ő hogy írta abba ki. Adja a podcastot.
Írte bármit?
Igen.
Erről? Mit írt
róla? Hát hogy olyasmit, hogy...
Se ideje, se pénze?
Igen. Nagyon sok meló, nagyon sok munka, és nem tudja most egyéb elfoglaltságai miatt
és amikor
azon a színvonalon csinálni, ahogy
azt. És amikor
ti
rákérdeztetek, hogy ez mégis hogy van, akkor még szolgál további válaszokkal?
Ennyi volt
vagy
a lényeg.
Vagy ott is, mint a YouTube-on letiltotta a kommentelést.
Ennyi volt a lényeg.
De hogy...
Hogy nem tudja azon a színvonalon csinálni most, ahogy szeretné, ezért inkább nem is csinálja.
Értem, de ennél többet nem mondott?
Nem.
És nem is kérdeztétek?
Nem tudom, arra nem figyeltem.
Szóval az van, hogy a Szertár Podcast az egyik legrégebbi magyar podcast, Zsíros László Róbert barátunk, kollégánk készítette, hol egyedül, hol másodmagával, és Hát a tudományos ismeretterjesztés volt az ő zászlójára felhímezve, gyönyörű szépen. És ő a podcast és YouTube csatornáján lévő videókon kívül is a tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozott, előadásokat tartott. Beszélt erről valamik videójában, már nem emlékszem pontosan, de végülis gyakorlatilag erre tette fel az életét. És őt a Miskolconban, Miskolci tévében, mindegy, valahol ott indult az ő karrierje, és felcsinálta, elkezdte a Szertárnak a YouTube csatornáját csinálni, és hamar nagyon sikeres lett, és készítettek vele interjúkat, és készített vele a Klubrádió is egy interjút, és miután megcsinálták az interjút, felhívták ezután nem sokkal, és megkérdezték, hogy nem lenne kedve készíteni azt az adást, aminek most interjút adott. És így került a Klubrádióban, én ott hallottam először. És ez most itt nem az ő kritizálása, és nem a műsorainak a kritizálása, amit mondok, ez sokkal inkább rólam árul el egy-két dolgot. Én nem szerettem, ahogy beszél. Pont ezen a kereskedelmi rádiós módon hangsúlyozott, volt benne modorosság is, volt egy vagy vele született, vagy felvett torok hangja is, és én ezért nem nagyon tudtam hallgatni, pedig nagyon színvonalas, nagyon jó interjúkat készített, kiváló kérdező, kiváló beszélőkéje van, nagyon, tényleg öröm volt néha meghallgatni, hogy milyen módon dolgozott föl bármilyen komolyságú témákat is. Tényleg nagyon tehetséges. És erre baszki mondja Póli Feri múlt héten a Junior Spanyolban, hogy megszűnt a izé. Sőt, nem is ő, hanem egy hallgató írta be. És nézem utána, és tényleg az volt, hogy a podcast csatornán, a Szertár podcast csatornán az utolsó adás az egy 3 perc, 10 másodperces, ahol elmondja ezt, amit te mondtál, hogy Twitterenként. De semmi több. Tehát ennyi. Tehát azért mi? És akkor még elmondta ebbe a néhány mondatban azt is, hogy egyébként van 3 megvágatlan interjúja, 12 lebeszélt interjúja, stb., de ő most itt abba hagyja. És abba hagyja a másik podcastját is, az valami mezőgazdasági, kertművelő podcast, mert neki van egy ilyen végzettsége, és azt is befejezi, mindent befejez, mindent abba hagy. Tehát ez nem egy józan számítás, nem az volt, hogy leült a kockás papír elé, és felírta, hogy mik a pró és kontra érvek amellett, hogy folytassa vagy ne folytassa, hanem kellett, hogy történjen valami, ami miatt ő egy ilyen impulzus döntést hozott. Így nem hagyja abba az ember az életének a felét, vagy még a többi részét is. Ha hallgatókat kérdezem, hogy valaki ennél többet tud, vagy ismeri Lackót, akkor mindenképpen ezt nekem írja meg. Nem kell nyilvános fórumon, elég, ha e-mailben megírja. És nekem van egy szörnyű félelmem, hogy bár az is igaz, hogy ő nagyon sokat foglalkozott minden adásával, tehát például azok az adásai, ahol ő egymaga beszél bizonyos dolgok, akár tudományos, akár határterületekről, azt mindig előre megírta, és azt a szöveget olvasta föl. Tehát irgalmatlan mennyiségű munka volt. Megírta a teljes szövegkönyvét egy 40 perces monológnak. Ez hülyeség. Ha engem megkérdezett volna előtte, akkor azt mondtam volna, hogy ebbe előbb-utóbb belefáradsz, és abba fogod hagyni a picsába. De nekem sokkal sötétebb félelmeim vannak, mert ő valamikor 2002-ben, 2022 vagy 21-ben ő egy videójában elmondta, hogy ő meleg. Akkoriban fogadták el a pedofil törvény első verzióját. És ezen annyira kiborult, hogy egy elég hosszú, nagyon szépen felépített videót készített arról, azt hiszem az volt a címe, hogy 10 vagy 11 érv, hogy miért ne legyél meleg, vagy valami ilyesmi. Nem láttad te?
De láttam.
Láttad? Egy gyönyörű, megrendítő erejű önvallomás, és szerint én nekem van egy olyan félelmem, hogy ezután a bejelentés után neki csökkentek a látogatói, hallgatói, de ne így legyen, ahogy én képzelem. Azt mindesetre pontosan tudom, hogy körülbelül ettől kezdve neki a Patreon támogatói jelentősen, rohamosan csökkentek.
Szép.
De legyen az, hogy én csak felfestem az ördögöt a falra, és nyilvánvalóan nem erről van szó. Minden esetre belinkelem majd a show notes-ba nektek. Ja, és ennek a 3 perces utolsó podcast résznek a videó verziója is kint van a YouTube csatornán. Ott pedig az van vágás nélkül, ahogy ezt a 3 percet fölveszi. És ahogy belebakizik, és van egy olyan rész, amikor nem is tudom, miről beszél, és megint elrontja, és újra kell venni, és akkor megjegyzésként oda mondja, hogy amikor először fölvettem, akkor itt sírtam el magam. Tehát nyilvánvalóan nem örömében csinálja azt, amit csinál. Na jó, ez is megint egy megrendítő. Jó, a gyerekek, izénk van. Véletlenül észrevettem, hogy valaki betelefonált. Várj egy picit. Várj egy kicsit. Most hallunk téged. Halló. Halló. Halló.
Halló.
Halló.
Szia.
Halló.
Szerbusz.
Sziasztok, István vagyok Írországból.
Szerbusz.
Ha nem probléma, akkor én hozzászólnék. Szóval én eléggé követtem a Robi Lacinak a munkásságát, és én úgy tudom, hogy ő Portugáliába ment el tanulni, és ott tanult, ott végez mostanában valamit, nem, és azért
nem, összejött. Nem, ő már onnan visszajött. Az néhány hónap volt.
Onnan visszajött,
már erről is csinált egy podcast részt, amikor elmesélte egészen pontosan, hogy mi volt. Visszajött, és folytatta, ahol abba hagyta a podcastjait, meg a YouTube csatornáját. Úgyhogy nem ez a probléma.
Hát az baj, mert én is nagyon kedveltem a műsorait.
Hát így.
Ott Portugáliában, amikor csinálta ezeket a dolgait.
Igen.
Halló.
Itt vagyunk, hallunk téged.
Semmi, csak próbáltam egy kicsit a csengének is megfelelni az akcentus téren.
Figyeltelek, csak mondom, nem tudom, hogy ez a gyári akcentus, vagy ez most.
Nem, ez csak,
yeah, én Írországban is felveszünk egy ilyen akcentus
tér.
Körülbelül 3 hete vagyok itt kint, aztán
nagyon jól csinálod.
Akkor te beiratkoztál egy intenzív akcentus tanfolyamra, úgy látom.
Igen, igen.
Jó.
Igen.
Szép.
Na jó van.
Akkor elnézést, nem tudtam hozzátenni a műsorhoz sokat.
Dehogy nem, hát jót nevettünk.
Jó van. Na, sziasztok.
Szia.
Látjátok, ezért kell megbecsülni azokat a podcastokat és hasonló tartalmakat készítő fiatal és kevésbé fiatal embereket, akik még készítik. És nem akkor, amikor abba hagyják, akkor azt mondja, hogy miért nem küldtem neki több mákos beiglit például? Akkor hát, ha még csinálná. Na ezt akartam még elmondani, csak az ne legyen túl jó kedvünk. Csenge, tiéd a szó.
Enyém a
szó. Te mit akartál?
Júj, de Izland. Jó. Izland. Végre, Izland.
Mikor süllyed el Izland?
Nem süllyed el, áll a jó
Istennek. Nem, növekszik.
Hát most éppen egy 15 kilométer hosszú magma folyam ása alá Izlandot.
Még mielőtt folytatod, szavarod ne feled. Voltak olyan szigetek, amik vulkánkitöréssel tűntek el. Mert hogy egy nagy kráter keletkezett a sziget közepén, ahol a sziget maga volt, és körben kicsi, ezért 5 méter x 5 méteres kis
ez a klasszikus Santorin például.
Na, tessék, folytatod.
Na, én megtudtam azt, hogy éppen most készülnek egy orbitális nagy vulkánkitörésre, vagy hát nem is...
Már hogy készülnek az izlandiak?
Igen, nem nagyon várják, hanem számítanak rá, hogy ez el fog jönni nem sokára. És én ennek mentén így utána néztem annak, hogy így igazából mi is az a vulkán, mert hogy bennem megmaradt az a gyermekdett kép, hogy egy hegy, aminek kiukad a közepe, az kijön, ami lent van.
Annyira meg lennék lepve, ha meg tudnál lepni, hogy képzelre kíváncsian várom. Hogy van-e valami, amit a vulkáról tud mondani Csenge, amit mi még nem tudunk, Tibi? Nem izgulsz?
Még nem.
Nem hiszem, hogy újat fogok tudni mondani. Csak tényleg körülbelül annyit tudok a vulkánokról, amennyit amerikai filmekben látsz.
De már ezt most tudod, vagy azután, hogy utána néztél?
Nem, az alapbeállításom az volt, hogy hát...
Lyukas hegyek.
Csodáltam a lyukas hegyeket, de nem tudtam, hogy ezek hogy működnek.
Nézzük, mit tudtál meg.
Aztán kiderült a mocsokság.
Igen, hogy?
Hogy lényegében az van, hogy a Föld alatt, ezt már nagyon jól tudom, nagyon régóta, hogy nem kell aggódni, ez kezdetek óta így van, hogy forrongó, ömlő kövek és mindenféle fémek csorognak a felszín alatt. Uh-huh. Hol mélyebben, hol feljebb.
Ez megvolt a kutakodás előtt
is. Ez megvolt. És mondjuk nagyon a Föld közepe is.
Nagyon féltem, hogy az fog kijönni, hogy egy olvat magma van. De nem, ezt már tudtad.
Ezt tudtam. Nem vagyok megijedve. Tudom, mi van a Föld közepén. És
vasmag.
Hát igen, mondjuk ez kicsi nyugtalanító.
Egyébként nem a Föld közepéről beszélünk most, de ez nem. Most mindegy, nem akarok összezavarni.
Nem, most nem. De a lényeg az, hogy a Föld alatt van ez a forrongó tömeg, kőfolyam.
Igen.
És hogy...
Hívhatjuk magmának.
Hívjuk. És hogy ez így csinálja magának az utat is, mivel hogy a sűrűsége az így könnyebb, vagy kisebb, mint a szilárd dolgoknak, ezért ez felfele törekszik. És jelen pillanatban az van Izlandon, hogy van egy félsziget, ami alatt nagyjából 15 kilométer hosszan kezd benyúlni egy ilyen magma folyam, és egyre inkább tülekedik így a felszín felé, és vannak olyan helyek, ahol így golfpályák szakadnak ketté, és utak törnek meg középen, mert hogy megsüllyed a föld, illetve október óta, azért vannak ennyire betoljva az izlandiak, mert október óta 20 000-nél is több ilyen rengést, nem földrengést, hanem egy ilyen nagy rezgést éreznek. Ezt úgy képzeljétek el, láttam erről egy videót, ahogy egy
ez
fiatal
mióta
pár,
van? Mikor kezdődött?
Október óta nagyjából.
Ez ilyen friss?
Nagyon. Nagyon. Úgy képzeljétek, hogy láttam egy videótól, egy fiatal pár videózta a nappaliát, és azt mondta, hogy hát most nagyjából ilyen 10% van az, hogy ez megtörténik, és hát nem is kellett sokat várni, és az egész házat, mintha egy óriás oldalról így meglökte volna, tehát nem remegett, hanem én úgy tudtam elképzelni, hogy mint amikor reggel megágyazol, és így meglengeted a takarót, de rajta marad a telefonod. És azt így, így el... Tehát, hogy így mindent így odébb lökött. Egy iszonyat nagy lökés hullám.
Ez a lepedő telefonos hasonlat, ez nem ült le bennem egészen jól, de...
De hogy így kirántja a talajt valami a ház alól, kb. Olyan volt.
Ja, úgy, mintha a teríték alól kirántod a lepedőt.
Pontosan.
Vagy a terítőt.
Pontosan. És tehát, hogy nem remeg, nem földrengésről van szó, hanem periódikusan érkező atomnagy lökésekről.
Nem atomnagy lökések ezek.
Elég rendes kis lökések, igen. Hol kisebb, hol nagyobb.
Hanyas földrengések vannak, mondjátok meg, mert én nem olvastam ezeket a híreket.
Nem tudom, mert mondom, ez nem rezgés.
Te is hozzászólhatsz, Szibi, nyugodtan.
Mindjárt. Hát ugye azt tudjuk, hogy mondjuk, ha a 10-es skálán vesszük.
Hát az a skála.
A földrengéseket, akkor ezek ilyen...
Nem 10-es skála, a Richter skála. Emlékszel-e, mi volt a híradásokban, hanyas?
Hát ilyen 6-os környékiek, tehát hogy 6-os. Nem...
6-os? Hát az kurva nagy a 6-os.
Az nagy.
Magam nem tudom, de nagynak tűnt a felvételen.
Hát az ultra pusztító egy 6-os földrengés.
Mondom, láttam képeket, ahol tényleg ilyen hatalmas nagy földterületek szakadnak ketté, utak törnek meg, és azt mondták a falusiak, hogy hát már így a kén dioxid, kén valami. Az, ami nagyon büdös is jön fel.
Senged, te vagy a téma felelős.
Hát igen. Tehát, hogy már így ezek a gázok kezdik kicsit ellepni, és a hőmérséklet is láthatóan növekszik. Úgyhogy elég nagy baj van. Elmondom, hogy hívják a vulkán, csak hogy mindenki örüljön.
Egy darab vulkán van? Izlandon szerintem van legalább 40 000.
De az a magma folyam, amit felelőssé tesznek ezért, annak az a neve, hogy Fagradalsfjallt. Természetesen ilyen
jó kimondható. Jó kiejtés.
De azt tudta Csenge.
Meghallgattam, hogy kell.
De azt tudta Csenge, mielőtt ezek a rengések elkezdődtek, és te beleástad magad ebbe a témakörbe, hogy Izland a Föld egyik legintenzívebb vulkáni tevékenységét bemutató része?
Természetesen tudtam, sőt.
Tehát a gejzírekről hallottál.
Sőt, ez bennem ott merült fel, hogy mikor felszálltam a repülőre hazafele Londonból, akkor a drága jackpot barátom megírta, hogy haha, mindjárt kitörik az izlandi vulkán, és ellepi a hamu az egész légteret, és le fog zuhanni. Vagy valami hasonlót. És
ezt itt... én is megírtam volna neked, hogyha ezt tudom előre.
És itt emlékeztem arra, hogy pár évvel ezelőtt ugye rengeteg repülőt mondtak le, mert egy másik vulkán kitörése miatt tényleg a hamu belengte az egész légkört, és itt olvastam ennek utána, hogy akkor most mi is történik. És jelenleg ott áll a helyzet, hogy már nagyon készülnek erre, hogy 800 éve már pihent ez a vulkán, és most az utóbbi 2-3 év, utóbbi, tehát hogy tavaly és azelőtt már voltak kisebb kitörések, de ezt most egy elég nagyra satszolják. És
de most figyelj, mert ez egy nagy jelentőségű vulkán Izlandon, vagy egy a sok közül? Mondjátok ti, akik olvastátok a híreket.
Na, hát, és itt...
Mi az, hogy 800 éve nem tört ki? De lehet, hogy egy másik az megkitört 10 évvel ezelőtt.
Lehet, igen, de ez most egy nagy lesz. Ez egy nagy kitörés lesz.
Igazándiból, tehát hogy ugye egy vulkán esetében, ugye attól függ, akkor beszélünk arról, hogy mekkora vulkán ez, amikor már kitört. Tehát addig érted, lehet.
Hát igen, hát figyelj, odalent mi van, az mindegy.
Tehát ahogy a Pompei megsemmisült tulajdonképpen, előtte meg tök jól el voltak ott a vulkánnak a tövébe, és mondták, hogy semmi különös, ez már évezredek óta
azt
nyugszik,
írják,
fekszik.
Hogy a világ egyik legveszélyesebb vulkánja. Na ezt is. Honnan tudják? Ha 800 éve tört ki. Na mindegy, közben mondjátok, addig én művelődök.
Na, szóval Én is azért néztem ennek utána, mert nem pontosan tudtam én is, hogy miben mérik a vulkán kitörés, meg tényleg most így hirtelen meg fog jelenni ott egy hegy a falu közepén, és kirobban. És nem. Ezek a nagy vulkánok, ezek a nagy magas vulkánok, ezeket több év, 100 000 év alatt alakultak, és mindig úgy, hogy volt egy teljesen lapos föld, amiből egyszer...
Bocsánat, nem nevetlek ki.
Nem, ne is neves ki, mert ez így van. Amiből egyszer kibudjant a magma.
Istenem.
Feljött.
De te hogy képzelted, hogy? Hogy hát a Blahalúza tér közepén kitör valami, és, azt hívjuk vulkánnak?
Nem, én azt hittem, hogy van egy nagy hegy, aminek egyszer kilukod a közepe, és feljön ott a magma. Mondom, soha nem gondoltam ebbe bele, érdekes módon soha büdös életben nem gondoltam.
Vulkáni hegység. Hallottad-e már ezt a kifejezést?
Hallottam, persze.
Ami hogy keletkezik?
De azért mondom, vannak ilyen dolgok, amiket így gyerekkorodban egyszer elképzelsz, és valahogy mindig megúszza azt felnőtt korodban, hogy ezt te újra gondold. Valahogy így mindig valahogy kikerüled,
azt amikor újra gondolod a dolgokat. Gyerekkorodban, vagy legalább most, amikor utána olvastál, hogy ezek a vulkáni tevékenységek igazából minek köszönhetőek?
Hát a föld lemezeinek a mozgásának. A mozgása. Most is így elmondta, hogy melyik lemez csapódik melyiknek,
igen.
És miért gyűrődik ez, és miért jön fel a magma. És az a
lényeg, akkor azt is tudtad, hogy Izlandnál pont találkoznak közvetlemezek.
Igen, az eurázsiai, meg az észak-amerikai, vagy valamelyik másik.
Igen.
És hogy ezek így gyűrődnek. És most az a helyzet jelen pillanatban, hogy ott van egy kis falu, Grindaviknak hívják, ez egy ilyen 3500 fős halászfalu, és mondták nekik az izlandi hatóságok, hogy hát jó lenne szép lassan, komótosan azért evakuálni ezt a falut, mert hogy éppen szakadt ketté a föld, és hogy ami itt feljön, azt nem teszik
zsebre. Keresek közben képeket, hogy lássam.
Grindavik, nézd meg a címerét is, nagyon jó, egy ilyen ágaskodó bakkecske.
De hogy egy ketté repett bakkecske?
Egy kitörni készülő bakkecske.
Így van.
Egy kitörni készülő bakkecske. Mi ez? Grindavik. Látom, ide van írva. Grindavik.
Reykjavik alatt van valahol.
Grindavik. Biztos a vik az a falu, vagy a város. Grindavik.
Nagyon vicces, tudjátok, hogy hívják az izlandi egyetem vulkanológusát? Pontosan úgy, ahogy elképzelitek.
Meglepődnél, ha tudnánk.
Igen, kicsit meg. De ha hármat tippelnétek közte lenne, úgy hívják, hogy Tordason.
És van egy rohadt kalapács, remélem a kezében.
Abszolút.
Baszki, ekkora lyukak vannak az országúton?
Igen, mondtam.
Bizony.
Hát nem, azt mondtad, hogy nagy. Na. Hát de ekkora?
Akkora.
Akkora. Hát tényleg ketté reped a föld.
Meg mondom, volt egy golfpálya, ami konkrétan így eltűnt a fele. Beesett.
Tehát mi az Isten van itt?
Hát
de nekem erről nem szólt senki.
15 kilométer forrongó magma, ami megy az országba.
Csenge, hagyjam a magmával, nem a magma miatt lesz az egész, hanem azért, mert a kőzetlemezek elmozdulnak, és a repedésnél kijön a magma.
Jó, ez igen.
De nem a magma intézi ezeket
hát
a földmozgásokat.
Hát az folyik.
Hát az csak kitör, az olyan, mint a kinyomsz egy pattanást.
Nem, az folyik.
Ami kijön a pattanásból, az is folyik.
De hát a folyással ássa az utat.
Nem.
De?
Tibi, szólj hozzá.
Na figyelj, itt a bizonyíték. Kérjék, hagyjatok egy másodpercet, hogy elmondjam.
Mindjárt megcáfollak. Csak mondd el, légy szíves.
Azt mondják az izlandi vulkanológusok.
Ez is mekkora repedés, az anyátok picsáját.
Hogy egy magma folyosó, amiben forró kövek vannak, az terjeszkedik északkelet felé, Grindavik felé,
mert
10 kilométerrel közelebb van már, mint volt.
Igen, de ez nem azért, mert a magma az egy olyan cucc, ami ássa magának a nem mint egy metró alagút vágó fej.
Hanem a vakondok ássák
nem
az
a vakondok,
utat.
Hanem mozdulnak el a kőzetlemezek, és keletkeznek új helyek, ahova betör a magma.
Jó,
mert a magma, mint minden folyadék, a rendelkezésre álló teret kitölti.
Jó.
Egyébként nem igaz, az a gáz. De nyilván, ha tud folyni, oda folyik.
Jó, ezt is elhiszem. Akkor a kettő valami.
Nem a magma ássa magának a folyosót a föld alatt. Nem ássa, mert jó, így alakult jó, a fizika,
akkor,
hogy nem.
Jó, akkor vagy neked, vagy nekem van igazam, de mozog. És egyre inkább megy előre. Egyre
az mindig mozog.
Hát minden mozog, gyerekek.
Nyilván, tehát a föld,
minden, a föld
köpeny alatti részen az folyamatosan
igen,
kering.
Itt most azt szeretném kérni, hogy a gyenge idegzetűek, a gyerekek, milyen betegség van még, ami ideggyengeséget okoz. Mindegy, tehát bármi ilyen hasonló betegségben szenvedő hallgatók, ne figyeljenek ide. Az a biztos, a lábatok alatt biztosnak itt föld. Csenge, te is figyelj ide.
Én tudom.
De most ne készülj.
Jó.
Már készült.
Amire alapozza az ember az egész életét. Tehát vannak még mondások is. hogy biztos talaj a lábunk alatt. Amikor mondjuk egy leszállsz egy léghajóról, egy hajóról, egy repülő végre szilárd föld van a lábam alatt, az leginkább a lófasz szóval lenne jellemezhető, mert az egy annyira hajszálvékony kis fika szar, a föld mondjuk nem túl nagy átmérőjéhez képest, egyébként nem túl nagy, hogy szinte le lehetne, mihez hasonlítsuk, Tibi?
Mint egy narancsnak a héja.
Á, sokkal rövidebb.
Mandarinnak a héja.
Sokkal rövidebb.
Nem.
Tojáshéj. Szerintem tojáshéj.
Szőlő.
Várjál. Szerintem az cseresznye.
Eber.
Jó, te hámozzál, Pret, addig. A cseresznyébe egyezzünk ki, Tibi. Jó, egy megy.
Hát figyelj, ha abba gondolsz bele.
És a magma az a mag.
Hogy a földnek...
Ez így, hogy nem benne van a nevében.
Az átmérője az azt hiszem 6000 kilométer talán.
Engedem, hogy durván. Engedem, hogy tippelges.
És... maga,
elkezdjünk most számolni.
A szilárd kéreg az meg de körülbelül 6-8-10 kilométer.
De most te csak jó. Hasadra ütögetsz. A lényeg, amit el akartam mondani, az nem a számokban rejlik,
de hanem, a, számok.
A, hanem a, látvány, az... a látványban. Tehát az ebben, hogy el tudják képzelni. Ne kényszerítsük a hallgatókat arra, hogy elkezdjenek osztani, szorozni, mert akkor ők felrobban a fejük. Mit akartam mondani?
Hát ezt én ja,
igen.
Tudom.
Szóval, hogy az, ami a biztos földnek hiszünk, az egy iszonyatosan forró, folyamatosan lüktető, mozgó, áramló, kitörni készülő, iszonyú meleg, de nem az, hogy meleg. Mi az, hogy meleg?
Forró.
Mi az, hogy meleg? Emlékeztek-e a hogy hívják? A mindent elpusztító. A Terminátor 1 végére. Nem, a Terminátor 2 végére.
Amikor elmerül?
Amikor elmerül, és igen. Már csak a mutatója van kint, vagy a nyadúja. Na, ilyen meleg a magma. És ebből sokkal több van, mint a biztos föld anyagból.
Hallgattam egy rádióműsort egy vulkanológus nővel, és azt mondta, hogy nekik azt megtanították az iskolába, hogy akármilyen triviálisnak tűnik, és akármennyire reflex lenne, ha beesik a kulcsod a magmában, ne kapj utána.
Semmiképpen, igen. Ösztönös a mozdulat, igen. Próbáljuk ellenállni. Mondjuk azért az is felvet kérdéseket, az a szituáció, amikor be tud esni a kulcscsomód a magmába.
Igen.
Szerintem ezeket a helyzeteket is kerüljük.
Igen. Jó, de Izland, és ráadásul ugye pont ennek a vulkánnak a közelébe, ugye mert azt tudjuk, hogy Izlandnak a
ott a szennyes energia, csatornában magma folyik.
Nem, hanem hogy Izland energiájának egy jelentős része.
Persze.
Az, uh-huh. Ugye, az a,
hát be, fűtik az utat.
Geotermikus.
Fűtik az utat.
Tehát, hogy náluk tényleg nagyon közel van, tehát ők nagyon vékony jégen próbálnak egyensúlyozni.
És ugye ezek a feltörő forró vizek, meg stb. Ugye miből vannak? Hát a magma felforrósítja a talajvizet, és az tör ki. Mondaná te, ha folytatnád az előadásodat.
Hát, ha hagynátok.
Ne haragudj.
Na, és az van, hogy ugye elkezdték most ezt a Grindavik nevű falut teljes mértékben evakuálni, de azt mondták a hatóságok, hogy szép lassan, komótosan nem kell itt félni semmitől, hát semmi új tört már ki itt vulkán.
Így. Én is arra gondoltam, hogy izlandiak azért fel vannak itt, mint a japánok.
Nem voltak túlságosan, és most azt csinálják, hogy most teljesen evakuálták, viszont mivel még nem tört ki, ezért most ilyen fura egyik lábukról állnak a másikra, és akkor így vissza-vissza mennek emberek, hogy hát ott hagytam a laptopomat, visszamehetek, persze, én ott hagytam a kutyámat, menjél te is. És hogy most ilyen...
Most fog lejárni egy jó kis szendvics.
Igen,
a hűtőben.
És így vissza-vissza járkálnak óvatosan így kutyákért, laptopokért, mindenféle cuccokért, úgyhogy most ilyen fura szürke helyzet van, hogy most nincs ott senki, de már ki kellett volna törjön, de tényleg bármelyik pillanatos a helyzet, és ilyen hatalmas rengések vannak.
Egyébként próbálnám sajnálni izlandi testvéreinket, hogy ilyen szörnyű, nem embernek való helyen élnek, de hát ez mind önként vállalt élet. Izlandon nem élnek olyan emberek, akik ne lennének tisztában azzal, hogy egy minden másodpercben megsemmisülni készülő földön élnek. Igen?
És ebből is él? Egyébként borzasztó sokan meg ebből is élnek.
Hát ott forgatják, igen. A nem tudom milyen filmeket. Meg
oda járnak turisták nézegetni a gejzéreket, meleg vízbe fürdeni, ilyesmi.
Legendásan keverem Új-Zélandot és Izlandot, de van egy, mert a Hobbitot nem Izlandon forgatták, hát mint ezt megtudtam.
Van egy óriási szabadstrandjuk, hát nem akarom így hívni, tehát egy óriási medencéjük, így sem akarom hívni, fürdőhely.
Úgy sem akarod hívni, hanem inkább egy fazék, amiben forrong a víz.
És az nem, igen, gejzír melegíti, és ott lehet úszni egy ilyen végtelen világos kék víztükörben, és Blue Lagoon a neve, ötletes módon, és most azt is lezárták, mert hogy azt is meg fogják magmázni alulról valószínűleg.
Mindenkinek a figyelmébe ajánlom azt a filmet, melynek címe nyilván nem fog eszembe jutni, ahol a híres színészkinek neve természetesen nem fog eszembe jutni.
Legalább az, hogy mit csinál.
Vulkanológus ő,
igen.
És a város polgármestere egy nő, aki aztán utána a film végén egy párt alkotnak, és kitör a város közepén a vulkán. Nem Prométheus arca, mi a tűzisten, mi volt? Milyen régi névvel hozható összefüggésben
a Prométheus mindenképpen a tűzzel.
Az jó.
Nem, sajnos nem ez volt benne. Mi a vulkának istene? Mindegy, ez a
van
címe.
Van egy Vulkan nevű isten.
Nem. Jó, nem fog eszembe jutni. Mindenki nézze meg ezt a filmet.
Jó.
Oké. Okay. Majd most a show notes-ba beteszem.
Nem, majd most mindjárt hallgatók beírják. Na,
ez a jelen helyzet, ennyi van, nem tudok update-et ennyi mondani. Volt. Ez történik jelen pillanatban, hogy szakadnak ketté a utak, meg golfpályák, meg házak.
Ti eljönnétek Izlandról? Te eljönnél, Tibi, úgy érzem.
Nem.
Nem, te ott maradnál?
Persze.
A utolsó pillanatig, vagy pedig tehát onnan néznéd meg a kitörést?
Hát nyilvánvaló, hogy mit tudom, egy kicsit hátrébb mennék.
Már minél hátrébb?
Tehát, hogy ahol, tehát a kitörés helyétől egy kicsit távolabb
ja, mozdulnék. Ha hátra lépne kettőt.
Ja nem, de várjál, nem. Vagy akkor nem az, hogy elhagynád a földrészt, mert nyilván ez egy kurva nagy. Hanem, hogy a hatóságok mondják, hogy innentől kezdve, ettől a határtól kezdve mindenki menjen el, elmennél, vagy ott maradnál?
Elmennék nyilván.
Ja, persze, én is.
El is elmennék?
Hát azért a lávó azért eléggé nyomósok.
Igen?
Aha. Reggel kimegyek, akarok egyet sétálni, azt leég térdig a lábom. Hát.
De nem így megy. Dante hát, Pokla. Tudtam, hogy beírják. Dante Pokla, ez a filmnek a címe.
De...
Kedvenc filmem.
De Dante az nem egy isten. De mindegy.
Nem érdekel. Igen, ez a címe a filmnek.
Prométheus arca. Más néven a Dante Pokla című film.
És ott aztán van minden. Ahogy Hollywood elképzeli a magma kitörést. De nagyon látványos és nagyon jó. Bármikor meg tudom nézni. A színész neve pedig játszott James Bondot is.
Tudom ki ő. De...
Meg ékszereket rabolt el egy másik filmben.
Most sorolják James Bondokat?
És nagyon gyorsan őszült a mellszőrzete.
Így van.
A nő pedig a polgármesternő, ő pedig a Terminátor 2-ben az anyja a későbbi megmentőnek.
Nem tudom.
Mit te nem láttad a Terminátor?
Nem láttam. Júj. Nem látta a Terminátort.
Jézusom.
Próbálom megemészteni, igen. De megváltozott az életem azóta, mióta megtudtam, hogy te a keresztapa filmeket sem láttad.
Nem.
Most kiderült, hogy nem láttad.
Nem.
Próbálom valahogy folytatni az adást. Így
nehéz.
Kurva nem, nekem nehéz az ilyen fickó filmekkel mindig ilyen ellenérzésem van.
Fickó filmek?
Igen. Hát az ilyen fickók mondják mindig, hogy nézd meg a keresztapát, kurva jó, megváltoztatta az életem.
Te ezt még nem hallottad nőneműtől?
Nem.
Nem hallottad még.
Soha. Ezt lányok nem szokták mondani.
Nagyon furcsák vagytok.
Hát?
Na jó, van akkor most...
Kérdezd meg nőismerőseidet a Terminátor, vagy a nagyfaterről, keresztapáról.
Mit üzenünk izlandi hallgatóinknak, és általában izlandi testvéreinknek?
Vigyázzanak magukra.
Te mit üzensz nekik, Tibi?
Sok sikert.
Ennél többet én sem tudnék mondani. Én is ezt kívánom. Sok sikert. Öleljük, csókoljuk őket, és hát nem tudom. Ide most nem kitartás kell, hanem...
Az is.
Ha futni kell, akkor a kitartás is
én
kell.
Én azt mondom, hogy minimális kárt kívánok nekik. Kerülj el a falujukat a magma.
Törjön ki
a szomszéd faluban, nem
most állok. Építenek egyébként egy rohadt nagy gátat.
Hogy megállítsák a
magmát.
És miből?
A Dante Pokla című filmben is ilyen van. Hát nem láttátok a filmet, ma este nézzétek meg.
Lehet, hogy most az izlandiak nézik, és próbálnak ötleteket szerezni, mert
nem, ők már látták, hiszen...
Várjatok, azért most, akkor most hagy szóljak közvetlenül izlandi testvéreinkhez. ne a filmből induljanak ki.
Baj lesz ott a filmbe?
Szerintem ott van, elnagyolt részek is vannak. Mm. Nem pont úgy megy ez. Ott úgy van, hogy a város alatt futó csatornában folyik a magma.
Ja.
És azon izgulnak, hogy merre folyik.
Ja.
És akkor útját állják, hogy balra, ne jobbra, hanem balra kanyarodjon. Vannak furcsa dolgok. Na jó van. Mindenesetre én azt kívánom nekik, nem tudom Pierce Brosnan hány éves és mire képes, de mindenképpen vegyék föl vele a kapcsolatot, mert jól láthatóan
igen,
ő szakértője, hogy ilyen esetekben hova kell kapkodni.
Meg a női főszereplővel is.
A női főszereplő, hát ő csak bátor volt. Meg szerette az őszmelszőrzetet. Jól láthatóan szerette az őszmelszőrzetet. Linda Hamilton, most írták oda. Így van, Linda Hamilton. Ő például nő.
Jó.
Jó, de ő sem mondta azt,
ő hogy... sem mondta, hogy nézze meg a keresztapát.
Nézd már meg a keresztapát, mert...
Szerintem, ha találkoztok, mondaná.
Jó.
Figyelj, Tibi.
Igen.
Mi lenne, ha egy rövidített verzióját hallanánk most a...
A drogos náciknak.
Drogos náciknak.
Jó. Mehet.
Bele tudnád-e sűríteni 15 percbe?
Be, persze. Jó. Nincs ezzel semmi gond.
Nézzük. Egyébként én... milyen furcsa, most izlandiak hallgatnak minket, én a helyben kicsit megbántva érezném, hogy ennyi volt az, hogy tűnik-e a földünk, és most a drogos nácikról fognak beszélni. Tényleg? Tényleg?
Tényleg. Nem, mert engem azért a történelem, a történelem az meglehetősen érdekel, és főleg a 20. század története, és azért szoktam...
És a 19.
És a 19. meg kiemeltem.
De akkor sajnos nem éltek még nácik.
Hát akkor mindegy, mások éltek, tehát mindenki. De hogy engem a 20. század története, főleg a II. Világháború maga, az mindig is mélységesen érdekelt. Tehát, mert azért az tényleg, egyrészt mert, hogy családilag is ugye érintettek vagyunk sok szempontból.
Mindenki, nem csak ti.
Mindenki, de hogy azért ez azért nálunk a családban egyébként beszédtéma volt, hogy milyen volt a II. Világháború, és egyébként
minden
is...
Minden családban beszélt téma volt.
És egyébként is maga érdekel a dolog. Csak az lepett meg, hogy én nagyon sokáig nem hallottam arról, amiről most szeretnék beszélni, és lehet, hogy titeket meglep, de lehet, hogy már tudtátok, hogy azt mindenki tudja, hogy a német hadsereg, tehát a náci hadsereg, az milyen sebességgel foglalt el egyrészt Lengyelországot, meg milyen sebességgel foglalt el Franciaországot, és meg a Benelux államokat is.
Én tudtam.
Én meg azt tudom, hogy miért.
De az most nem volt kérdés.
De mindjárt lesz.
De mindjárt az lesz, mert lesz hogy annyi. Az egyik nagyon-nagyon fontos momentum volt ebben a mérhetetlenül gyors előrenyomulásban, az, hogy a német hadvezetés az gyakorlatilag a tömegével alkalmazta a drogokat arra, hogy a német katonák azok gyakorlatilag gátlástalanul és mérhetetlenül sebességgel haladjanak előre.
Igen.
Hogy ez nekem ez...
Én
ez,
nem tudtam. És milyen ez drogokról van új. Szó?
Hát ugye ők úgy hívták, hogy pervitin.
De mi ez?
És ez hát olyan, mint a metamfetamin. Uh-huh. Jól mondom, igen. Tehát, hogy ezt használták, de hogy olyan mennyiségbe, hogy...
Benne volt a kis napi adagba.
Tehát, hogy benne, igen, akkor kinyitod a mondjuk...
A metamfetamin az a természetben megtalálható kábítószer.
Nem.
Nem.
Az nem az, kémikusok állítják?
De, az kémikusok állítottak.
Hát volt erre emberük, persze.
De azt német kémikusok előállították.
Hát meg mindenféle kísérletet.
És ilyen mennyiségben állították elő, hogy a teljes...
Bizony.
Mérhetetlen mennyiségben állították
német
elő.
Német hadseregnek napi szinten jutott.
Igen.
Bizony. Szerintem bárki bárhol meg tudja csinálni kettő domestoszt összeöntve, csak az illegalitás miatt ennyire drága.
Jó, mindegy, mert ez nem szólok hozzá. Mi az, hogy két domestosz összeöntve?
Hát egy közepesen fejlett vegyész meg tud csinálni egy közepesen ütős drogot.
De most nem általában a drogokról beszélek, az Isten szerelmére, a metamfetaminról. Nem a metamfetamin volt a... Mondjátok már.
Az egy család.
A lófaszt egy család.
De egy család.
Metamfetaminék.
Metamfetamin származik.
Egy este a metamfetaminéknál.
Ez egy gyűjtőfogalom.
Értem, de mondjátok már, melyik az a sorozata, a világ legjobb sorozata? Csenge, Tibi nem tudja.
Melyikre gondolsz?
Mondjad már!
Hát mire gondolsz?
Ó, Isten, te ezt se láttad.
A Xénát? De azt láttam.
De nem, a lolka-bolka baszod. Nem.
Mi? Nem. A Friends?
Na, jó, befejeztem. Beszélj tovább. Nem, nekem csak a szavak nem jutnak eszembe, de ti tényleg nem láttátok.
Hát, de mire gondolsz?
Már rég mondanátok, ha láttátok volna. Menjünk tovább.
De van 48 millió
menjünk
sorozat
tovább.
Van.
Nem a sorozatokról beszélünk most, a dácikról, akik drogoztak.
Na mindegy.
Breaking Bad, baszod! A Breaking Bad, és egyiket sem láttátok.
Volna?
És nem jutott eszedbe most, amikor utalásokat tettem rá.
De.
És inkább azt mondtad, hogy Xena, meg Friends.
Hát... Mert nem tudtam, hogy erre gondolsz.
Menjünk tovább.
Jó, a lényeg a lényeg.
Szóval ott metamfetamin volt, az a
igen,
kék?
Igen, igen, azt hiszem.
Ó, olyan zavaros.
Igen, met, igen, az volt.
Meg kell néznem negyedszerre is a teljes sorozatot.
Metamfetamin volt.
Na mondjad, Tibi.
Jó, tehát a lényeg, hogy...
Arról egyszer beszélhetnénk.
Hogy először is azt gondolták, tök jó. Ugye akkor, amikor ezt a német hadsereg általánosságból elkezdte használni, akkor még Németországban ez egyébként a polgári életben is egy hozzáférhető dolog volt. Ez gyakorlatilag egy olyan, mondjuk így gyógyszer, vagy nem tudom, izgatószer, ami például azt biztosította, hogy amikor nagyon szarul vagy, vagy nagyon le vagy hangulódva, vagy nem tudom én, tehát, vagy amikor tényleg baromi sokat kell dolgoznod, akkor azt beveszed, akkor az nem tudom, 24 óráig életbe tart, és akkor tényleg úgy tudsz dolgozni.
Ilyenek ezek a kábítószerek.
Nem mindegyik.
Nem, de az ilyenek.
De az ilyenek, azok ilyenek. És akkor az volt, hogy oké, akkor kitalálta, hát nem tudom, a német hadvezetésből kicsoda, hogy akkor ezt használjuk a katonáknak a felfrissítésére, és például, és most már elég sokat kutattak történészek az ügyben, hogy ennek a bevezetése, a hadseregnek az ellátása, és itt tényleg az van, hogy több 10 millió tablettáról beszélünk, amit napi kettesével szedtek be a katonák, hogy azt végül is tényleg az volt, hogy baromira átgondolták, hogy ezzel a metodikával ugye le lehet győzni, mert hogy sokkal gyorsabban és sokkal hatékonyabban tudsz előre menni. Nagyon, például nem is tudom, melyik történész már, elfelejtettem a nevét. Ő például azt mondta, hogy úgy mentek előre, 3 napon keresztül mentek úgy előre mondjuk a franciaországi megszálláskor, hogy senki egy másodpercet sem aludt.
Persze, hát nem érez se félelmet, se tehát fájdalmat, semmi. Se a hideget.
Igen, tehát, hogy
iszonyatosan be van drogozva, csak azt tudja, hogy előre.
És itt nem arról van szó, hogy a német hadsereg, vagy nem csak arról van szó, mert nyilván persze a német hadseregnek nyilván voltak korszerű eszközei, de hogy nagyon sok szempontból ezek a sikerek, ezek a drognak köszönhetőek.
Értem.
Mert hogy ez az, ami mozgatta a katonákat, és amikor nem kapták meg, akkor mondjuk össze is omlott mondjuk például Oroszországban a német hadsereg, mert hogy nem jutott már oda elég.
Tehát most azt mondják, tehát van egy olyan új történészi felfogás, miszerint az orosz támadást azért veszítették el a németek, mert nem jutottak hozzá a napi adag kábítószerükhöz?
Hát,
ezen csodálkoznék.
Nem, hát nem ez az egyetlen oka nyilván, de hogy ez is oka volt annak, hogy azért is tudták elveszíteni, mert hogy ugye sok minden hiányzott, többek között a drog is. Tehát, hogy nem tudták azt a kitartást tovább biztosítani, ami egyébként mondjuk Stalingrád ostrománál még működött. És akkor, amikor...
És van arra valami feljegyzés vagy kutatás, hogy van-e bármelyik másik hadsereg, ami használt volna ilyen tudatmódosító szereket?
Hát...
Mert én megmondom őszintén, hogy erről nem hallottam semennyit, de annyira természetesnek veszem, vagy így, hogy most először életembe belegondolok, hogy minden lehető alkalommal ellátták a katonákat ilyenekkel, és nem csak a németek, hogy inkább azon lepődnék meg, ha a többi hadsereg ezt nem használta volna. Miért pont a németek?
A németek használták ilyen nagy tömegbe, de egyébként Például...
Főleg, ha akkor még nem volt illegális.
Igen, akkor nem volt illegális, de például az
volt-e bármi illegális?
Az amerikai hadsereg is használt bizonyos ilyen tudatmódosító szereket. Tehát azért a normandiai partraszállást, ha megnézed, hogy hogyan mentek előre a katonák, és mi vitte őket előre, akkor nagyon sokszor van az, hogy...
Mindegy jó kezében volt egy meghajlított kis kanál, amit az nyújtójuk a melegítettek éppen is.
Nem, azt gyanítom, hogy még a hajón elintézték ezt a dolgot, tehát, hogy nem a patasz. De hogy igen, tehát, hogy például az amerikaiak is használtak, nem olyan tömegben, és nem olyan intenzitással, mint a németek, de használták, sőt, a japánok is használták ezeket.
Ezt mondom én. Tehát, hogy nem olyan különleges hír ez.
Nem olyan különleges, csak hogy az emberbe akkor, amikor vizsgálod a történetet, meg a történelmet magát, és tényleg olvasol nagyon híres háborúkról, csatákról, jellegzetes csatákról, akkor ez...
Nyugodtan képzelt hozzá.
Akkor igen, hozzá lehet képzelni, mert hogy ez egyébként, ugye azért a történész, ennek a történészi feldolgozása az nem olyan régi. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy erről mindenki tudott. Mert oké, azt tudták, hogy Hitler egyébként egy nagyon drogfüggő ember volt, tehát az mondjuk mindig is világos volt, de hogy mindig csak az egyénről beszéltek, és nem beszéltek ennek a tömeges alkalmazásáról. Hanem ezt most kezdték el igazándiból kideríteni, jó, nem most, de 10-15 évvel ezelőtt kezdett ez a kutatás, ami ha én jól olvastam és jól értettem, tehát hogy nem annyira régi, de hogy most már tényleg nagyon mélységesen, mélyen kutatják azt, hogy ennek milyen hatásai voltak adott esetben egy hadseregnek a tevékenységére.
Értjük. Ha most a spagetti lakóautóban lennénk, akkor nyilván most sziporkázóan a két műsorvezető végigvenné, hogy milyen kábítószer hatására hogy viselkedtek volna a katonák.
Esküszöm, hogy most megijedtem, hogy tudod olvasni a gondolataimat. Ezt a gondolatot próbálom visszafogni 6 lóval, hogy elképzeljek egy ilyen gandzsás sereget.
És még sorolhat. Végig vehetnénk a közismert kábítószereket és hatásait, hogy alakult volna az orosz front, ha a németek éppen azt használják.
Egyrészt, hogy baromi gyorsan békét kötöttek volna.
Van olyan.
Tehát van, kajálni.
Vannak olyan dolgok, amikor az van, hogy kitört belőlem a békevágy.
Na de hagyjuk meg ezt a spagetti lakóautónak, ki erre építette föl teljes önképét, hogy eljátszadoznak a gondolatokkal. És ezt most nem rosszban mondom, ezt jobban mondom.
Sokat segít, amikor egy ilyen ócsárló gondolatmenet végére ide bígyeztet.
Milyen ócsárló?
De nem rosszból.
Hát miért lenne ez ócsárló? Ez tök izgalmas.
Jó.
Csak mi nem vagyunk azon a színvonalon, Tibi meg én, hogy partnereid lehessünk egy ilyen elképesztően látványos, sziporkázó, ugye, gondolatkísérletnek.
Jó van.
Megvan ehhez a nagyszerű ember.
Meg.
Ugye a műsorvezető társad Robin.
A legnagyszerűbb ember.
Akivel ezt bármikor meg tud csinálni. Akár adáson kívül is.
Igen.
Orfeusz történetéből a végét kihagytam. Ugye, hát hogy ért véget Orfeusz élete? Ugye ott hagytuk Orfeuszt még magára, amikor ugye elvesztette édes kedvesét, és utána már semmi másra nem foglalkozott, mint csak nagyon szomorú dalokat énekelt szerte az erdőben és réteken. És az volt, hogy Dandán szinte tényleg semmi más nem tud foglalkozni, és ekkor jöttek a, ezt felírtam, mert nem tudom, menádok, melyek örjöngő nők voltak. Uh-huh. Ezt téged kéne, hogy érdekeljen.
Imádom már most.
Tudom, valakinek a valakijei voltak ezek, egyébként tök jó kinéző nők voltak.
De milyen múzsaszerűk voltak?
Nem a múzsák más. Nem, a múzsák más.
Igen.
Nem, nincs, hogy múzsaszerű, a múzsa nem egy foglalkozás
jó,
volt.
Jó, valóban.
Ők a menádok voltak, akik annyira kiborultak attól, hogy Orfeusz folyamatosan, de folyamatosan csak picsogott, hogy fogták, szétszakították apró darabokra, a fejét levágták, bedobták a valami folyónak
Eridanus,
a vizébe.
Eridanus, szívesen.
A folyónak a neve?
Igen.
Most vagy az, vagy nem az.
Az.
Tehát most nekem így dobhatsz be szavakat.
Az.
Jó, legyen az. De nem tudod kétszer ugyanúgy kimondani.
Eridanus.
Jó. És azon kapták magukat a menádok, hogy Orfeusz feje úszik a vizen, és még mindig picsog.
Azt a büdös rohadt élet.
Egészen elment az éneklő fej, a picsogó fej egész Lesbos szigetéig, és onnantól már nem tudom, mi történt. Ezt már elfelejtettem. Ezt még pénteken tudtam, de már nem tudom.
Jaj, de szép.
De ami miatt felhoztam én Orfeuszt, és nem csak azért, mert nem fejeztük be az élete végét, a történet végét nem meséltem el, hanem mi a tanulság? Kicsit erőszakoltnak érzem, de szép is ugyanakkor. Orfeusz testesíti meg az összes...
Picsogót.
Nem. Amikor már a munkánk nagy részét elvégeztük, ha valami nagy feladat, oroszlán része már készen van, és elveszítjük a fókuszt, elkezdünk könnyelműsködni, és amikor egy rossz lépés, egy rossz cselekedet, egy rossz szóval mindent lerombolunk, amit addig csináltunk. Ugyanakkor, és ez már egy kicsit még áttettebb, hogy Orfeusz testesíti meg az összes olyan barátságunkat, szerelmünket, melyet így tettünk tönkre. Hát így, ez maradjon, ez maradjon meg bennetek.
Valóban.
És átérhetünk Oidipusz királyra,
juhu,
aki nem királyként született. Van jegyzetem, de olyan kurva hosszú, olyan rohadt hosszú, felolvasnám, az maga nem férne már bele. Tudod-e, hogy Oidipuszt, akkor legyen így, akkor ilyen kérdezfelelet formájában tudj. Tudod-e, ki volt az apja? És miért érdekes?
Hát azért érdekes.
Ki volt az apja? Te, aki most így folyók nevével hencegsz.
Nem emlékszem Oidipusz apjának a nevére.
Pedig megjegyezhetném, mert labdakosz volt. A híres honkori focista.
Lehet, hogy nem is tudtam. Nagyon jó.
Labdakosz. Labdakosz volt az apja.
Hülye név.
De nem ért érdekes az ő apja?
Hát azért érdekes. Most mondjam a sztorit.
Mit te tudod a történetet?
Igen.
Labdakosz történet egyébként nem érdekes.
Nem, hát ma Oidipusz története.
Jó, akkor nem mond, akkor én mondom. Hát Labdakosz...
akkor jó van.
Igen, Labdakosz volt, és akkor most mi van? Labdakoszt megölték. Megölték, és egy éves volt az ő fia, Oidipusz. Egyébként nem ez volt még a neve, mint később kiderült, de nem tudjuk, mi volt a neve születésekor. Te tudod?
Nem
tudod. És ő lett volna a trónörökös, de hát egy éves kis szírszart gyerek, ugye hát azért nehéz volt, kellett volna egy gyámot mellé, aki a későbbi emberiség későbbi történelmében ugye számtalan ilyet láttunk, hogy a nem nagykorú trónörökös mellé kirendeltek egy gyámot, és majd nagykorúság akkor átvette a királyi pozíciót, de hát itt ez történt, és el kellett menekülnie, és nem a szomszéd királyság, de nem túl messzire ment, ahol befogadta őt valami, egy másik király, mondj egy nevet.
Nem tudod. Én se tudom, föl se írtam.
Befogadták őt, felnevelték, olyannyira kedvelt embere lett ő az ottani királynak, királyi házaspárnak, hogy a fiúknak a neveltetését rábízták. Hogy hálálta meg a fiatal Oidipusz ezt a hatalmas megtiszteltetést?
Nyilván megölt valakit.
Hát nem ölte meg, ennél durvább a dolog, hanem beleszeretette be a fiatal fiúba. De ez a fiatal fiú nem viszonozta az ő érzelmeit, ezért Oidipusz mit csinált? Megerőszakolta.
Oh.
Oh. És amikor ez kiderült, hogy így élt vissza a vendégszeretetével a királynak, akkor, és a fiatal srác, akinek a nevelője volt Oidipusz, ő felakasztotta magát szégyenében. Mikor a király megtudta, akkor az istenektől, azt kérte, hogy legyen átkozott Lajasz király, és minden leszármazottja, aki valaha napvilágot fog látni. Hát innen az ősi játok, és innen következik a végtelen gyötrelem. Ja, itt szeretném elmondani, Tibi, amit neked adás előtt mondtam, hogy egy Lajos királyról fog beszélni.
Igen.
Hát Lajos, az Lajos. Hát az Lajos. De nem?
De.
Biztos, hogy innen jön a Lajos név. Na, ezen, jó, akarjátok, hogy Lajosnak hívjuk ezentúl.
Igen.
Ne. Lajosnak.
Szerintem, de.
Na, el is ment, így van. El kellett menekülnie, elment, nem, ezt már mondtam. Miért kellett elmenni? Ja, el kellett menekülnie, persze, hiszen
igen, hát
ugye a legkisebb gondja is nagyobb volt annál, mint nem. Miért kellett elmenekülni? Elvesztettem, mert nagyon sok menekülés lesz a történetben.
Hát ja, száműzték.
Ja, mert megerőszakolta a királynak a fiát, igen, és száműzték, de hogy száműzték, hát kardérre akarták hányni.
Igen.
El kellett menekülni, és visszament Tébába, ja, mert ő Tébában született. A Tébának lett volna a király, az ő apja, hogy hívják?
Labdakosz.
Labdakosz.
Tébai Labdakosz.
Tébai Labdakosz, ő Tébának volt a királya, és Lajosz lett volna a következő király. És visszament, és pont úgy rendeződtek a dolgok Tébában, hogy pont át is vette, ő lett a király, elvette, mondd a nevét.
Feleség?
Jó, akkor bele kell néznem a jegyzeteimbe. Jokasztét, ez egy nagyon híres, tehát Lajosz és Jokaszté, ők voltak a házaspárok.
Fiú volt, vagy lány?
Ki, Jokaszté?
Igen, Jokaszté.
Nő volt, de milyen érdekes, hogy nem hülyeség a kérdés. És nagyon sokáig nem lett gyerekük. És elment a Jósdába, hova?
Delfoly.
Delfolyba, igen, az orákulumhoz elment, és megkérdezte, hogy mi a bánatos lófasz van, miért nincs már gyerekünk. És akkor az elmondta neki, hogy olyan nagyon ne is sürgessék ezt, ne forszírozzák ezt, mert ha fiúk születik, akkor az meg fogja ölni az apját. Akkor még az anyjával fog hálni, még nem szerepelt benne. Meg fogja ölni az apját. Hát ezen azért Lajkosz király elgondolkodott, és úgy döntött, hogy jó, azért, ha lehet, akkor ezt mondjuk elkerülni, hogy a saját fia ölje meg. Ezért inkább nem nézett rá a feleségére, nem folytatott vele szexuális viszonyt, hanem inkább a környéken tartózkoló fiatal szép fiúkkal folytatott szexuális életet, de aztán a hülyéje, ugye,
elcseszte.
Orfeusz II, baszod, hogy nem tudott ellenállni egyszer a felesége látványának. Együtt háltak, és ebből 9 hónap után meg is született a gyermekük. Ő lett ugye Oidipusz. Még mindig nem ezt a nevet viselte, ez majd később kiderül. Mi történt ezután? Segítsen.
Hát jött egy jóslat.
De várjál, nem, az már volt.
Hogy?
Az már volt a jóslat.
De hogy fiúgyermek.
Ja, igen, születik. Nem, azt már elmondta neki az orákulum, igen, ha fiat születik.
Igen, meg fog ölni,
és megszületett a gyerek, és fiú lett.
Igen.
És ekkor Lajkosz király mondta magában, hogy morfondírozott, hogy azt kérnek, most már felesem tréfa, mit csináljak? Megöljem a saját gyerekemet? De hát azt ugye nem azt mondta, hogy hát azért a saját gyerekem, hogy mégsem ölném meg, hanem hogy ezért még jobban meg fognak haragudni az istenek. Akkor ő a fura módon gondolkodtak az istenekről, de emiatt inkább azt csinálta, láss Hófehérke és a hét törpe, rábízta az egyik szolgájára, vigye ki az erdőbe, kötözze össze a lábát, szórja át a bokáját, így csináltak azokkal az állatokkal, amiket nem akartak, hogy elmeneküljenek. Hagyja ott, és majd megeszik az oroszlánok, a vadállatok. De a szolga, lásd, Hófehérke és a vadász, megsajnálta a kisdedet, az újszülött kisdedet, nem akarta ott hagyni át, de hát egyébként, hát mondjuk átszúrta a bokáját. De mondjuk azért, hát, ez is felvett kérdéseket. De utána megsajnálta, és egy éppen arra jövő juhásznak odaadta, hogy nem tudná, de a gondját viselni, nem ismersze valakit, aki örülne egy ilyen kis gyermeknek. Igaz, hogy át van szúrva a bokája.
De jó lesz még valamire.
Valamire, majd egyszer valamire. Jó lesz, ne dobjátok ki. És azt mondta a juhász, hogy épp ismerek egy királyi házaspárt, akik gyermektelenek, elviszem nekik hátha. Hátha kapok valami utalmat. Így is cselekedett. Így jutott el Korintoszba, ahol az ottani király és a feleséget befogadták őt, mint saját fiúkat, fel is nevelték, és itt most belenézek a jegyzetembe. Igen. Ő tőle kapta az Oidipusz nevet, mert mit jelent az Oidipusz név? Dagad bokájú kis hülye gyerek. Ez jelenti dagad bokájú, ezért az Oidipusz. Tehát nem tudjuk előtte, hogy hívták. Felnőtt a kis Oidipusz, fiatalember, cseperedett, amikor egyszer egy borgőzös mulatságon valaki elszólta magát, hát, hogy ő egy fattyú. Nem fattyú, mert a fattyú más jelent, hanem...
Törvénytelen
talált.
Gyerek.
Nem, hogy talált gyerek. Hát törvénytelen, az azt jelenti, hogy az apának igen. egy másik nőtől van.
Ja, igen.
Nem, hanem ő talált gyerek. Hát nem hitte, hát nyilván nem akart elhinni. Hova ment? A Jósdába ment ő is. Akkoriban még nem volt ciki jó sokat megkérdezni arról, hogy mi fog történni. Elment, ahol az orákulum nem mondta el neki, hogy ki az apja, meg ki az anyja, de azt elmondta neki, hogy meg fogod ölni az apádat, és együtt fogsz hálni anyáddal. Nagyon, nagyon súlyos dolgok ezek, gyerekek. Én a helyükben egyébként ilyen sűrű nem jártam volna Delfoiba, mert csurom, ilyen idióta, hihetetlenül sötét, hogy mondják, gonosz jóslatokat mondtak ezek az emberek. Mondjuk ez nem tudom, az egy ember volt, de többen voltak a Jósdában.
Igen, szerintem igen.
De az orákulum mindig... az mindig ugyanaz, nem?
Nem.
Az orákulum, mindig van egy orákulum.
Ez egy csapat papnő.
Utána kellett volna néznem.
Én csak tudom, ez egy csapat papnő.
De abban mindig csak egy az, aki beszél.
Nem, ezek nem beszélnek, ez közkeletű félreértés, ezek nyöszörögnek és kínlódnak, és semmi feldolgozható hangot nem adnak ki, aztán majd értelmezte magad saját
és szakállata. Ebből találta ki Oidipusz is,
ebből
hogy
olvasta ki, igen.
Nem lehet, hogy félreértette a dolgot, de. És ez
bőven benne van.
A későbbi félreértés. Na minden esetre, miután meghallotta ezt a jóslatot, hát hogy döntött? Hogy ott hagyja a szüleinek vélt királyi házaspárt. Mert hogy...
Nehogy megölje édesapját.
Nehogy véletlenül együtt háljon az anyjával, és megölje az apját. Igen. De nagyon, nagyon, nagyon zaklatott volt tényleg, amikor ment. Meg se állt, járt, szerte, Görögország, ment jobbra-balra. Egyszer csak egy hármas útelágazásnál jött vele szembe egy hintó, benne egy ilyen, hát ilyen nemesi öltözetű ember is a szolgája. És jól láthatóan nem félt el egymás mellett a két. Ő is intóval volt, hát egy ilyen kis kocsival volt. Nem félt egymás mellett, és szó-szót követett. Ez egy zavaros része a történetnek, hol azt írják, hogy először az az ember támadt rá Oidipuszra, és ő csak védekezett, és úgy ölte meg kardjával, vagy hogy annyira idegbeteg barom volt, mert ugye fel volt zaklatva a jóslattól, hogy ő maga már attól felment a vérnyomása, hogy egyszerűen nem térte ki az útjából, és simán csak egyszerűen kardjával melbeszúrta. Ki volt az, aki szembe jött?
Hát nyilván az apja.
Hát nyilván Lajos.
Lajoska.
Ő volt az. És aztán ennek hírét is vitték Thébába, hogy valaki megölte Lajos királyt, és aztán fura mód maga Oidipusz is elkerült Thébába, igen. Ahol nagyon rossz volt a hangulat, egyrészt, mert ugye megölték a királyt, úgy tudták, hogy úton állok, valamint volt még egy oka annak, hogy az emberek logóra járkáltak az utcán, mert fel is tűnt Oidipusznak, ez benne van a történetben, hogy feltűnően rossz kedvűek voltak az emberek. Mert a Sphinx a város melletti hegynek a tetejére költözött, és rettegésben tartotta a város lakóit, mert mit csinált a Sphinx? Minden arra járónak feltette ugyanazt a kérdést. Nem azt, hogy az afrikai fecske hány kilométer fel, de egyébként az a történet egy az egybe innen van véve. Ott ült, és minden arra járónak feltette ugyanazt a kérdést, és aki nem tudott válaszolni rá, azt megette. Ez is felvett több kérdést. Miért mentek arra? Miért nem gondolkodtak el a városban? A Sphinx tudta nélkül azon, hogy vajon mi lehet ennek az egy kibaszott kérdésnek a helyes válasza, és csak ebben a biztos tudatban mentek a Sphinx felé vezető úton, nem tudjuk. Mindenesetre nagyon féltek az emberek a Sphinxtől. Elmondom nektek, kis kitérő zárójá, ki és mi volt a Sphinx? Ezt mennyire tudjátok?
Tudom, nagyjából.
Tibi, te tudod-e? Te voltál ott, ahol hatalmas Sphinx szobor is
van. Igen. Hát az egy oroszlán
testű, nőfejű.
Szárnyas. Igen.
Az még nem szárnyas. Fura mód, az ókori Egyiptomban nem volt szárnyas.
Úgyhogy most olvastam.
Igen.
Ez csak egy
de most miközben beszéltem?
Nem, még előtte. Nem. Hogy a Sphinx, ami ugye ott van a
piramis mellett,
tehát hogy azt eredetileg...
Nem mondhat tették.
Nem, hanem hogy azt a szél alakította ki, és csak utána, amikor ezt...
Ja, értem. Tehát olyan furmányosan fújt a szél, mi egy gyönyörű szobor nem lett belőle?
Nem, később aztán ugye ezt a helyi egyiptomiak azt egyébként tehát megformázták rendesen, de maga az a test és a fejforma.
Világos, értem. Az tehát, mintha a felhőben meglátok egy alakzatot, és megörülök neki.
Igen, és akkor az volt, hogy akkor oké, ezt szépen megcsináltuk, ennyi.
Ez is érdekes, de ennél sokkal érdekesebb, hogy a Sphinx családja. Már rögtön előre bocsátom, hogy végig az lebegjen a szemetek előtt, hogy hogy nézhetett ki, amikor ez a család összegyűlt egy vasárnapi ebédhez. Elmondom, ki volt a Sphinx. Nem, ki, hogy nézett ki a Sphinx? Először elmondom. A Sphinx valóban így nézett ki, női fej, egy nagyon fontosat kihagytatok, női mell.
Ja, igen.
Oroszlán test, griff, szárny. Végtelenül ostobán, groteszkül, már-már guztustalanul néz ki minden Sphinx ábrázolás. A leggusztustalanabb, ízléstelenebb, ormótlanabb szart be fogom linkelni a show notes-ba.
Alig várom.
Annyira béna, egy mesztelen nő, tehát egy nagy, merev, mesztelen női mell, pár, egy női fej, mely jól látható most jött a fodrásztól, egy gyönyörű tiarával a haját, gyönyörű frizura, de tényleg gyönyörű frizura, oroszlántest, griff, szárny, és körülötte emberi tetem részek. Tehát az a teljesen, mint mondjuk csenge arca, hogy őt, tehát elképzeljük, hogy eszik meg egy egész embert.
De tényleg amúgy pont ember feje van az egyetlen.
Mi nem oroszlán, hát amire el tudnánk képzelni.
Az egyetlen testrész, ami kellene, funkcionális lenne, mondjuk, ha oroszlán maradt volna, az...
Nagyon hülyén néz ki.
De ja, mondjuk egy nagy mellű oroszlán.
De, és ráadásul ugye pont úgy van meghajolva, hogy pont ilyen hülye, mint a hajóknak az orra, igen. Amiben mesztelen nők vannak faragva. Borzasztóan néz ki. Mellék kérdés, de ős kérdésem, miért mindenki mesztelen ezekben a történetekben? Ezt valaki mondja már meg nekem. Oidipusz is mesztelen? Mindenki mesztelen. Minden festményen mesztelen emberek szerepelnek.
Ez így volt.
Hogy mindenki mesztelen volt?
Aha.
Ez hülyeség.
Hát meleg volt. Arra
jó, akkor ezt majd valaki írja meg, hogy miért. Na de térjünk vissza a Sphinx családjára. Így nézett ki a Sphinx gyerek. Hogy néz, ezt olvasni fogom, ezt gyerekek, ez nem lett másképp. Az apja Tüpón. 100 kígyó feje volt. Törzse emberi formájú, ágyékától lefele tekergő kígyók. Egész testét szárnyak borítják, ezt nem pontosan értem, arcán és fején mocskos szőrzet lengedez.
Fúj.
Mindegyik torkából vadhangok törnek elő, bikaböbölés, oroszlán üvöltés és kutyaugatás. Anyja Ekinda. Minden szörnyek ősanyja.
Jaj, de jó.
Az ókori világ legvisszataszítóbb teremtése. Arca szépséges nymfáé, de teste kígyóé. Nyelve sziszegő kínyó nyelvként nyúlik ki szájából. 9 gyermekük született meg. Egyébként Zeus, ugye Zeus mindent látott. Zeus azért hagyta élve ezeket a, mindjárt elmondom kiket, hogy a későbbi hősöknek is legyen feladata. Ezt így olvastam a történetben. Hogy ezeket ugye meg kell ölni. 9 gyerekű született, én 9-ről tudok. Az egyik a nemeai oroszlán, nem néztem utána, hogy néz ki. Kerberosz.
Ő ismerős név.
A három kutyafejű szörny. Ladón, ő a 100 fejű sárkány. Kimaira, a 3 oroszlán fejű, középen kecske, hátul kígyó és lángokat okád. A Sphinx. Hydra, őt is ismerjük. Uh-huh. A kígyóra emlékeztető vízi szörnyetek számtalan fejjel. Ortosz, a Prométeusz máját marcangoló kesejű, az Erymantoszi vatkan, és faja a kümmiújni vademse. Hát ők voltak a családtagjak.
Hát, de mégiscsak a Sphinx nyerte meg a genetikai lottót szerintem egy ilyen családban. Mégiscsak ő lehetett a legszebb gyerek.
A mellemért gondolod.
Nem.
Be fogok linkelni, gyerekek, tényleg berakom, hogy nézett ki a Sphinx. Már amikor Oedipusszal tárgyalt. Na, de menjünk tovább, mert a történet nem várat magára. Mi volt az a kérdés, ezt mindenkinek tudni kell, ez az általános műveltség része. Még én is tudtam, mielőtt ezt a történetet elkezdtem tanulmányozni. Mi volt a kérdés, amit a Sphinx minden arra járónak feltett? Milyen állat az, aki reggel 4 lábú, délben 2 lábú, este 3 lábú? Nem tudtátok. Azt veszem észre az arcotokon, nem tudtátok.
De én szerintem tudom.
A megoldást tudod, de igen. A kérdésre nem emlékeztél. Na, mi a megoldás?
Az ember.
Az ember. Mikor megszületik? 4 lábon? Vagy 4? Vakaródzik le 4? Mikor felnőtt? 2 lábú? Mikor öreg? A mankójával, a botjával? 3 lába van összesen. Oidipusz meghallgatta a kérdést. Igen. Mert mi volt, hogy a tébaiak nagyon rossz kedvűek voltak, és az volt, hogy Kreón, aki átvette a megölt Lajosz helyét, ő vezette Tébát, hogy hívták a feleségét?
Jokaszténak
a bátyja volt, ideiglenes ő igazgatta, és azt mondta, hogy ha valaki megküzd a Szfinxzel, megszabadítja Téba városát a Szfinx terrorizálásától, az megkapja a királyi trónt, és megkapja Jokasztét is. Ödipusz, aki akkor már egy kicsit megunta az állandó vudkarászást a környéken, azt gondolta, ez baromi jó, felmegyek, megfejtem a rejtvényt, és enyém lesz a királyság, és enyém lesz a királynő is. Fölment, meghalt a kérdés, megmondta, hát ez az ember, te hülye, erre mit csinált a Szfinx bánatában, hogy nincs értelme tovább az életének, a mélybe vetette magát, meghalt. Így lett Ödipusz Théba királya, és így kapta meg Jokasztét feleségül, és nemzett neki 4 gyereket.
Oh.
És beteljesedett a jóslat.
Beteljesedett a jóslat. De még ekkor nem tudták. Hát nem tudták, hanem mi volt? Teltek, múltak az évek, még ezek a gyerekek is felcseperedtek. Volt a 4 gyerek közül az egyik nagyon híres. Csenge, tudod-e?
Nem.
Antigone volt az egyik szörnyszülött. A 4 közül 2 fiú és 2 lány. És egyszer csak Téba városában Pest is kezdett el pusztítani. De úgy, hogy tényleg hulladtak az emberek, mint a legyek. Mit csinál ilyenkor egy jó király? Elment a Delfai Jósdába, megkérdezte az orákulumot, hogy mégis mi a teendő. Mire azt mondta neki a jósnő, hogy hogy hívták az apját?
Lajos.
Labdakosz.
Nem, Lajos, te múja.
De kinek az apját?
Lajos, Oedipusznak az apját. Lajikosz.
Az Labdakosz volt.
Nem, Labdakosz Lajosznak az apja volt.
Jó.
Na, szóval, hogy Lajosz gyilkosa a városban bujkál. Ezért van a büntetésképpen rájuk uszítva a Pest is. És amíg meg nem találják Lajikosz gyilkosát, addig úgy fognak hullani tényleg, mint a legyek, egészen addig, míg az utolsó ember is el nem pusztul. Iszonyatos alapos nyomozásba kezdett Oedipusz király, mert nyilván... Egyrészt ugye nyilván meg akarta találni a...
Másrészt meg elfelejtette, hogy nemrégiben megölt egy nemest.
De
az... Egy nemesi ruhában lévő nagyon gazdag
se embert. A világon
egy koronával a fején.
Nem volt korona a fején. Meg a világon semmi jel nem utalt arra, hogy az az ő... Hiszen milyen hitben élt Oedipusz, hogy ki az ő apja?
Hát a másik faluban lévő.
A korintoszi király és felesége. Tehát ő neki a legutolsó gondolatai között sem szerepelt, hogy éppen az apja gyilkosaként az anyjával... ezért fekszik össze. Na, és akkor elment, és azt mondta neki, hogy itt van a gyilkos a városban, nem apád, nem mondta el neki, hanem, hogy itt van a Lajikosz király gyilkosa, és amíg itt van, addig itt nyugta nem lesz senkinek, míg az utolsó lakos el nem pusztul. És akkor elkezdte keresni, de tényleg minden ágy alá benéztek. Sehol semmi, míg egyszer valahonnan elő nem került az a pásztor.
Aki megtanálta.
Aki elvitte Korintoszba. És jött és mondta, azt a hírt hozta, hogy meghalt a korintoszi király, ugye, akit apjának képzelt Oedipusz, és ekkor eszébe jutott akkor Oedipusznak, de hát akkor hülyeséget beszélt az orákulum, hiszen az apám meghalt, tehát én már nem tudom megölni. Tökre megnyugodott. De ekkor folytatta a pásztor, és elmondta, hogy ekkor most, hogy a korintoszi király meghalt, így most már nem vagyok köteles tartani a titkot, miszerint nem ő volt az apád. És itt az effektet be kéne nyomnom, nincs itt az effektem.
Hol az effekt?
És ekkor szörnyű gondolatok szállták meg Oedipuszt, mert előkerült Lajikosz király szolgája is, aki jelen volt a gyilkosságnál, és felismerte a juhászt. Nem, az egy másik történet volt. Mindegy, szót követett, és kiderült, hogy Oedipusz apja Lajikosz, anyja Jokaszté, megölte az apját, összefeküdt minimum 4-szer az anyjával, 4 gyermeket nemzett neki az anyja, és beteljesedett az ősi jóslat, mindennek vége, iszonyat. Ekkor Oedipusz szeme Jokasztét kereste, hát ugye, frissen anyjává avanzsált feleségét, aki akkor már nem volt ott, mert szobájába sietett, és felakasztotta magát. Mikor odaért Oidipusz, már csak a holttestét találta meg. Mit csinált ekkor Oidipusz? Felesége édesanyja ruháját tartó csatok közül kettőt levett, saját szemébe szúrta, és megvakította magát. Élete maradék részét vakon, sántán töltötte. Két lánya támogatásával, fáj a szemedettől?
Aha.
Két lánya támogatásával rótta az utakat. Természetesen száműzték, megfosztották mindenétől.
Lánya és testvérei.
Igen. Valamiért a két lánya nem haragudott rá. Az királyságát két fia örökölte, akik természetesen összevesztek, mert hogy az átok még tartott tovább, és próbálták az apjukat mindegyik a saját maga oldalára állítani. Ezen úgy megharagudott Oidipusz, hogy megátkozta őket, hogy egymás kardjától fognak
megelpusztulni.
Így lett.
Egy toxikus szülő.
Hát akkor, figyelj, akkor már azért elég szar hangulat uralkodott a családban, ismerve a történetet, úgyhogy szerintem itt már minden mindegy alapon azt gondolom, hogy Oidipusz azt mondott, amit akart. Hát ez maga a történet, és folytatódik, de az már egy másik történet, ugye, hogy Antigoné hogy nem temethette el bátyjait? Hát ezt már talán nem is tudom. Ez az Antigoné című drámából mindenki maga olvassa ki, hogy hogy folytatódott a történet. Mi a tanulság? Miért meséltem el? Mi a tanulság? Próbáljátok megfogalmazni a saját szavaitokkal. Csenge?
Nehéz ez. Nem valamilyen nagy lozungos izé, hogy a sors elől nem lehet futni.
De!
Tényleg.
De ez maga.
Akkor ez.
Az ember a saját sorsát nem tudja
elkerülni.
Semmi se tenni. Tök mindegy, mit csinál. Mi ennek a modern kori változata? Mi az a sorozat? Nem sorozat, egyébként csak sok filmből áll. Melyik az, amikor lekésik a repülőgépet, és felrobban a repülőgép?
A végső állomás.
Végső állomás, 1, 2, 3, 4, 5.
Igen.
Ami pont ugyanezt az üzenetet tényleg hordozza, csak ugye szép új köntösben.
Szép.
Úgyhogy amikor úgy érzitek, hogy azt a kurva hétszentségét, milyen kicsin múlt, hogy nem pusztultam ott, ne örüljetek, mert ott el fogtok pusztulni. Mert hogy ott az valószínűleg csak egy kis gigszert kapott a sors. Meg vannak még tanúságai, hogy például, mit tudom, ha rád bízzák egy fiatal fiú, tehát férfi létedre rád bízzák egy fiatal fiú neveltetését, akkor ne erőszakold meg. Mert ugye innen úgy indult ki az egész. Sőt, általában itt most mindegy is, hogy férfi, nő, gyerek, ha valaki nem viszonozza az érzelmeiteket, akkor ne váljatok vérnőszű barommá, ti nők, ti férfiak, és ne próbáljátok erőszakkal magatokévá tenni azt, amit nem kaptok meg szép szóval, mert akkor az lesz majd, hogy anyátokkal fogtok hálni, megölitek apátokat, szülőtöket, szültök, vakon, sántán, megalázva, borzalmak közepette éritek le életetek utolsó éveit. Ezzel a szép üzenettel, bocsánat, úgy erre hallgatok.
Csodálatos hetet mindenkinek.
Szép karácsonyt.
Igen.
Találkozunk jövő héten, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy lesz egy kis szünet, vagy télapó szünet, vagy karácsonyi szünet, mert ti ugye felváltva járkáltok az adásba, de minden adásban egyetlen ember, aki biztos én. És arra gondoltam, hogy lehet, hogy kiveszek egy-két hét szabadságot, de majd meglátjuk. De ettől mondjuk ti ketten csinálhatjátok.
Jó, megbeszéljük. Jó? Majd.
Meglátjuk. Ezt viccnek szántam, de ha gondoljátok, komolyan vehetitek. Én lennék a legboldogabb. Addig is ölelünk, csókolunk mindenkit, szervusztok.
Szevasztok.
Sziasztok.
Szervusztok.
Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak.